Tisztelt hallgatóság, miatt a maiba belekezdenénk néhány technikai részlet. Megváltozott a következő előadásoknak a címe. Tehát a legközelebbi az az antianyag titka stimmel. Az azt követő kettőt, a téridő habjait meg az ősanyag maradványait összevontuk március 7-ére. Akkor a következők egyel előbbre csúsznak. Tehát március 21-e lesznek a falak, szálak, monopólusok. Április 4-én a sötét anyag, április 11-én a sötét energia, 18-án a brének, és 25-én egy extra előadás lesz a legkülönösebb anyagról. Jó, csak hogy még egy kis csemege legyen a végén. No, és még egy nem tudom ki látta, múlt péntek este volt egy látványos bemutató az egyik tévécsatornán, azt hiszem Telhetetlen űr címmel, laborban létrehoztak egy fekete lyukat. Nem tudom, látta valaki? Nem vesztettetek semmit. Minden esetre remélem, hogy a múltkori előadásnak annyi eredménye volt, hogy azt mindenki tudja, hogy nem olyan egy fekete lyuk, mint amit ott létrehoztak. Ráadásul az ilyen kis részlehajró volt, mert a gonoszokat távolról beszippantotta, a jók még el tudtak mellette slisszolni, meg ilyesmit. Valódi fekete lyukak kicsit mások. Ugyanaznap este Woody Allen viszont megemlékezett a világegyetem tágulásáról, amiről ma szól ez. Tehát tévé az követi az előadásunkat. Ma az ősi tűzgömbről lesz szó. Az ősi tűzgömb az annyiban különbözik az eddigi anyagfajtáktól, hogy az eddigiek azok valami helyi objektumok voltak, a naprendszert kitöltő híg, plazmafelhő, vagy csillagok belseje, bolygók belseje, és így tovább. Ma viszont nemes egyszerűséggel az egész világegyetemről lesz szó. Ennek is az első 100 milliárd évéről, kicsit részletesebben az első néhány percről. Hogy az ember ilyen nagy időtávolságokról akar beszélni, miközben az előző óráról se tudok elszámolni, hogy értem ide itt a hófejlőkön keresztül. Annak idején ez a bizonyos ősi tűzgömb, amiről most beszélünk, ez betöltötte az egész világegyetemet. Bizonyos értelme most is betölti. Tehát nem egy helyi objektum volt, hanem az egész világot belengő, hogy valami anyagfajta. Függetlenül attól, hogy a világegyetem véges vagy végtelen. Tudják, hogy a különböző kozmológiai modellekben véges vagy végtelen világegyetemek is előfordulnak. Akár véges, akár végtelen, ez a anyagfajta, nagy bizonyossággal állíthatjuk, hogy annak idején az egész univerzumot kitöltötte, mégpedig nagyon egyenletesen. Ahhoz, hogy ennek a részleteibe belemehessünk, az első néhány percben kicsit át kell tekinteni az egész modern kozmológiának a születését és fejlődését. Melyiket kell megnyomni? Mind a kettőt? Wow, szuper. Egy kicsit fókuszáljunk. Jó. A kozmológia a világegyetem fizikája. Annak idején, amikor ezt a fóliát írtam, akkor állandó támadásoknak voltak kitéve a természettudósok, hogy a fenében mernek a világegyetemről beszélni, hiszen a világegyetem az filozófiai fogalom, és már Engels megmondta, hogy világegyetem végtelen, stb. Még ti is vizsgáztatok be annak idején. No, ezért az ember megjegyzi, hogy amiről beszél, az nem a filozófiai világegyetem, ami definíció szerint ilyen vagyok, hanem a csillagászati világegyetem, egy konkrét anyagi objektum. Távcsövekkel, rádiótávcsövekkel, stb. Látni lehet. Jelen pillanatban egy olyan 13,7 milliárd fényév sugarú nagy gömböt tölt be körülöttünk, az, amiről beszélni tudunk. És satszáink szerint nem is lesz sokkal nagyobb a továbbiakban, tehát nagyjából kimerítettük. Ez olyan, mint amikor a földrajzi felfedező körbeértek a földgömbben, itt ott még vannak zugok, és még végtelen sok felfedezni való, de sokkal nagyobb a földnek a felfedezendő felülete már nem lesz, hiszen ez lényegében befejeződött. Tehát ez egy konkrét anyagi objektum, ez a csillagászati világegyetem, megfigyelhető, mérhető tulajdonságai vannak, jósolható tulajdonságai és laboratóriumban ellenőrizhető. Egészen döbbenetes, a mérések most folynak. Azért már kb. 100 éve beszélhetünk tisztességes tudományos kozmológiáról, de a konkrét felmérése világegyetemnek az napjaiban folyik, erről már volt szó, és már még lesz is szó. A világegyetem tanulmányozásának két nagy eredménye vagy kiinduló pontja van, ugye ez a nem bizonyos filozófiai előfeltevésekkel kezdi ezt a tanulmányozást, aztán majd megelégedésére a világegyetem bizonyos elképzeléseit visszaigazolja. Hát másokat meg nem, de hát nyilván azt hangsúlyozok, amit visszaigazol. Az egyik legfontosabb a világ anyagi egysége. Akármerre nézünk a világba, ugyanazt látjuk. Erről már a legelső előadáson beszéltem, ugyanazok a fizikai törvények uralkodnak. Éppen ezért ez a a kozmológia, tehát az egész univerzumnak a fizikája, ez a konkrét modell, aminek a részleteit elég alaposan kidolgozták, ez a többi természettudománynak, annaknak és főleg az evolúciós fejezeteinek az általános keretéül szól. Kísérleti alapokat csillagászati megfigyelések alkotják, és erre épülnek az elméleti kérdések. Mi az, amit tudni szeretnénk? Az univerzum szerkezetét. Mi az, hogy szerkezete? Összetétele, tehát különböző anyagfajták bizonyos helyeken, sőt, mivel története van bizonyos időkben, ezek elrendeződése, mozgása, és ugye ez az egyik legfontosabb felfedezés az univerzumnak, története van, tehát ezek a fizikai viszonyok, a paraméterek változnak, ennek következtében a struktúrák is változnak. Valamikor nem voltak csillagok, valamikor nem voltak atomok, valamikor nem lesznek atomok. Amikor ezt vegyészeknek mesélem, akkor ők mindig frászkapnak, hogy akkor utána nem lesz szükség vegyészekre. Akkor nem lesznek atomok. Valamikor nem volt, de később már. Még van nekik 10-30. Évük, de... És természetesen, hogyha így változik a világ, akkor felmerül a kezdetnek a problémája, hogy mi volt a nagybum idején, mi volt a nagybum előtt, és így tovább. Ilyesmiken lehet vitatkozni. Erről majd később lesz szó. Legközelebb mérőzáson. És ez a kozmológiai világkép, amikor a fizikai törvényekkel próbáljuk egyeztetni, akkor paradoxonokba ütközik. Tehát a kozmológia fejlődésének az egyik hajtóereje ezeknek a paradoxonoknak a megoldása. Pillanatnyilag a paradoxonok nagy része, mondhatjuk azt, hogy meg van oldva, de nyilván napjainkban is születnek újak. Próbáljuk áttekinteni ezeket a tudományos világképeket. Az ókorban volt egy koherens és jól elfogadható világkép, ahol az akkori fizika, az akkori kémia, meg az akkori csillagászat vagy egységben volt. Ugye Arisztotelész és a kollégái kidolgozták az ókori fizikát, mely szerint a természetes állapot a nyugalom. Mindenki tudja, a kő nyugszik békében. Ha meglököm, akkor is előbb-utóbb megáll. Galilei azt mondja, hogy a kőnek a természetes állapota az egyenes vonal egyenletes mozgás. Ezt mindenki kapásból cáfolja, ugye kísérletileg. Ilyet nem látunk. Ez elég erős abstrakció, mire erre rá lehetett jönni. Sőt, itt az is benne van, hogy a testeknek a helyzete, hogy hol nyugszanak, az is meghatározott. Előre meghatározott, mindenkinek megvan a természetes helye. Ezt mai szóval mondva a fajsúlya határozza meg. A görögök nagyjából úgy osztották fel, hogy 4 elemből vannak, földből, vízből, levegőből, meg tűzből. Hát legalul vannak a földszerű dolgok, kövek, meg egyebek. Azok a fölött hullámzik a víz, fölötte vannak a légnemű dolgok, mint a felhők, és a fölött vannak az olyan tűznemű dolgok, mint a csillagok, a nap, meg a hold. Akkor még nem tudták, hogy a holdsajtból. Tehát a holdat tűzből levőnek képzelték. A testeknek természetes helye van, hogyha kimozdítom a természetes helyéről, akkor visszamegy. Ha a követ fölemelem, visszaesik. Ha a légbuborékot lenyomom a víz alá, akkor följön. Tüzet gyújtok, az fölmegy magasra. És hát így a tűzszerű testek meg jó magasan vannak. Kivéve, ugye van egy extra ok, hogyha az élővilág beleavatkozik. A ló húzza a kocsit, hát annak nincs fizikai oka, mert a ló az nem a fizikába tartozó dolog. Ha a görög harcos eldobja a lándzsát, addig, amíg így fogja és mozgatja, addig lehet érteni. Amikor elengedi, akkor miért megy tovább a lándzsa? Arról mindenféle bonyolult elméleteket ötlettek ki. Repül a lándzsa, és mögötte légüres tér keletkezik, és oda beáramlik a levegő, és nyomja tovább. Ilyen teljesen logikus, ezt ki lehet számogatni részleteket. Akkoriban ebből az egyetemen vizsgázni kellett, szóval, ha nem is úgy, mint mi. Most ezzel a fizikai világképpel összhangban volt az ő csillagászati világképük. Tudták, hogy a föld gömbő, ezt csak később felejtették el, hogy erre azt a tenni, elég pontosan megmérte, hogy mekkora a föld, ebből aztán kiháromszögelték, hogy mekkora a hold, milyen messze van a nap. Itt csak az okozta a gondot, hogy viszonylag nehéz 90 fok közeli szögeket mérni, a kotangens már nagy, és ezért nem elég pontosak a mérések, de úgy nagyjából tisztában voltak azzal, például, hogy a nap jóval nagyobb, mint a hold. És mivel a Föld középen van, olyan a legnehezebb, ezért ilyen gömbszimmetrikusan helyezkedik az anyag, középen a kőszerű Föld, fölött a hidroszféra, aztán a atmoszféra, és fölötte pedig ott vannak a tűznemű dolgok, a csillagok. A Földön a természetes állapot a nyugalom. Hozzátették extra axiomaként azt, hogy az égen a legtökéletesebb tűzszerű objektumok, a legtökéletesebb, azaz kör alakú pályán mozoghatnak, surlódás nélkül, tehát szépen mennek egyenletesen, fel van húzva az óra, mivel a gép forog, az alkotó pihen. Tehát ez a statikus kép, ez összhangban volt a köznapi tapasztalattal. Nagyon kevés mai olyan tapasztalat tudunk mondani, amit ezzel nem lehetne megmagyarázni. Többször fölmerült, hogy pervers pedagógusok gyerekeknek ezt a világépet tanítsák. És megfigyeljék, hogy mikor ütköznek össze ezzel a képpel, mikor találnak a köznapi életben olyasmit, ami ezzel nem fér össze. Hál' Istennek ezt nem valósították meg, ezt a kísérletet. Ez a világ, ez ugye centrikus és térben véges. Itt nincs semmi. Nem bírták elképzelni azt, hogy a világ végtelen lenne, hát nyilván valahol a csillagok szférájánál véget ér. Később aztán számításokat is végeztek arra, és ezt a sugarat, ezt körülbelül a napföldtávolság 10-szeresének találták. Tehát mondták, hogy valamilyen távolságra van tőlünk a nap, és körülbelül 10-szer olyan messze vannak az állócsillagok, aztán slussz vége a világnak. Ez a kép, ez nagyon jól összefért később a kialakuló kereszténységnek a világképével, mert lehetett azt mondani, hogy ezt egy mozdulattal teremtették. Sőt, majd jön az utolsó ítélet, és akkor letörlik az egészet. És azon kívül ott, ahol nincs semmi, oda meg jól el lehetett helyezni például a Mennyországot, meg egyéb ilyen objektumokat. Ezek után jött, mindenki tudja, a kopernikuszi fordulat, ami gyökeres váltást jelentett, ugye nem látszik az ábrán a gyökeres váltás. Ez itt a Ptolemaioszi, ez itt a kopernikuszi világkép. Továbbra is kívül van az állócsillagok szférája, és az a különbség, hogy a Föld már nem középen van, hanem a Nap került a helyére. Ugye Kopernikusz ezt matematikai alapon vezette be, tehát a Ptolemaiosz óta részletezőtek a számítások, ma úgy mondanák, hogy a bolygóknak a pályáját Fourier sorba fejtették, és egyre újabb tagokat határoztak meg, tehát egyre pontosabban meg lehetett mondani, hogy hol vannak, és úgy gondolta, hogy ha egy ilyen modellben végzel ezeket a műveleteket, akkor egyszerűbb, tehát kevesebb feltevésből jut ugyanoda, és nem volt mögötte semmiféle nagy ideológia. Ugye, ami történik, középen van a Nap, és körülötte keringenek a bolygók, hát csak néhányat rajzoltak be. Jó, a Hold az továbbra is a Föld körül kering, tehát egy kicsit elromlik az egésznek a szimmetriája. Itt vannak az állócsillagok, de azon kívül nincs semmi. Tehát ilyen értelemben nincs nagy különbség. De Kopernikusz, mint tudjuk, annyira frász kapott ettől a változtatástól is, hogy nem merte publikálni, csak halála után adotta ki a műveit. Mindenesetre megtörtént a fordulat, mert ebben a világképen a Föld már nem a világ közepén. És ezt ugye sokféleképpen lehet interpretálni. Kopernikuszi középkori lojális interpretáció szerint le is írta, hogy a Nap a mindenség uralkodója, legfényesebb orcájával, nyilván ott van középen, ott a legjobb helye. Ez az egyik hozzáállás. A másik, a Giordano Bruno tette meg, ez az újkori demokratikus hozzáállás. Én nem vagyok a világ közepe, akkor te se vagy, meg te se vagy, meg te se vagy, a világnak nincs közepe. És ezzel Bruno bevezette a végtelent. Ezt az elvet, amit Bruno bevezetett, ezt ugye ezért hívják kopernikuszi elvnek máig. Kopernikusz nem ezt mondja. Bruno bevezette a végtelent, le is írta büszkén, hogy kristályégbolt nem szab nekem határt, eltörölte ezt a bizonyos kristályégboltot, amit körbevette a világot. Milyen az ő világképe? Egyenletesen betöltik az eget a csillagok, hát úgy nagyjából egyenletesen vannak szólva, tudta ő, vagy legalábbis kiokoskodta, hogy minden csillag olyan nap, mint a miénk. Egy kicsit túlment a demokratizálásban, mert azt mondta, hogy mindegyik körül vannak bolygók, és mindegyiken, most itt elfelejtettem rá a kicsi zöld emberkéket, tehát mindegyiken vannak lények, akik fölnéznek az égre, és nagyjából ugyanazt látják. Ez a világ, ez végtelen térben, végtelen időben. Lehet mondani ezt is, hogy pitty egy pillanat alatt teremtették, de ennek az a természetes teremfeltétele inkább, hogy végtelen idők óta és végtelen ideig létezik. Nincs gond azzal, hogy mi vagy, ha elutazom a peremélyig, és túl akarok rajta nézni, akkor mit látok. Ez a világkép, ez annyira bevált, és annyira átítatta az emberiség köznapi tudatát, hogy nekem az 1970-es években meg ezt tanították az iskolába. Holott 1916 óta tudjuk, hogy nem így van, de hát a magyar iskolarendszer rugalmassága és tervetlenség az közismert. Tehát nekünk még ezt tanították. Aztán kicsit később módosítottak ezen a világképen, de nem a lényegen. Valamikor a 19. században rájöttek arra, hogy az egyes csillagok születnek és meghalnak. Nem tudták a részleteket, de kezdett kialakulni az energia megmaradásnak a koncepció. A csillagok folyamatosan sugároznak magukból energiát, nyilván egy véges objektum ezt nem teheti végtelen ideig. És akkor jött az a gondolat, hogy ahogy mondjuk egy nagy városban az emberek születnek, meghalnak, de ha sétálok, akkor mindig látok az utcán gyerekeket, meg felnőtteket, meg öregeket, hát az égen is valami, és mi van, vannak fiatalabb csillagok, öregebb csillagok, és az egész újra processzálódik. Ez volt az a bizonyos természettudományos világkép a 19. század közepén, amit aztán bizonyos túlhajtó filozófusok dogmákká foglaltak, és aztán utána ebből nekünk még vizsgázni kellett. Ez a kép, ez nagyon bevált, és a következő évszázadok meg a csillagászati megfigyelései ezt megerősítették. Egy valamivel nem volt összhangban az új fizikával. Körülbelül ugyanakkor, amikor ez született, tehát 1600-ban égették meg Brunót, 1642-ben halt meg Galilei, az ő szelleme átköltözött Newtonba, aki ugyanabban az évben született, és Newtonnak már nem kellett visszavonnia semmit, sőt a királyok mellé temették el, tehát ez az új fizika már diadalmas győzelmet aratott. Newtonnak sikerült az új fizikával megmagyarázni a naprendszert. Részletesen pontosan leírni a naprendszerben látható mozgásokat. Mit talált ő ki? Erről már volt szó a múltkor. Egyrészt a mozgás leírásához szükséges matematikát, amit a differenciális integrál számításnak hívunk, a mechanika alaptörvényét, és a konkrét erőtörvényt, ami a bolygókat mozgatja, tehát az általános gravitációnak a létrejét. Ezt a hármat összekutyulva szépen sikerült megmagyarázni a naprendszert. Ennek a fizikának az alapgondolata az Galileitől származott, hogy nem a nyugalom a természetes, hanem a mozgás. Mégpedig az egyenes vonal egyenletes mozgás. Ahhoz kell magyarázat, hogy eltérjünk az egyenes vonal egyenletes mozgástól. Korábban a mozgó testek mozgásának a megmagyarázáshoz kellett valami, ami húzza. A görögök ugye úgy képzelték, hogy a nap előtt, ami megy az égen, ott megy Féton szekere, tehát Féton húzza. A sebesség irányába kell keresni az okot. Hogyha egyenes vonal egyenletes mozgása természetes, akkor a bolygó bekanyarodásának kell az okát keresni, és mi van arra, merre gyorsulás mutatott a nap? Hát a nap okozza azt, hogy bekanyarodik, az okozza a gyorsulását, az fejti ki az erőt, és ebből kapta ki aztán Newton a matematikai részleteket. Minden esetre ez az új fizika, ez matematikai jelentmondásban volt ezzel a csillagászati világképpel. Egy valaki tudta, hogy jelentmondás van, maga Newton. Le is írta, hogy jaj, hát ez itt nem lesz jó. Szóval neki két baja volt, az egyikről már korábban beszéltem, hogy ez egy távolható erőt. Azonnali távolhatást írt le a Newton törvény, mindenki fölírja a Newton képletet, hogy a két test között ható erő, a távolság négyzetével fordítva arányos, a tömegek szorzata, abban a pillanatban kell venni a távolságot, és azonnal hat az erő. Ha az egyik test elmozdul, a másik azonnal megérzi. Ez volt az egyik baj. A másik pedig az, hogy ha a világ tényleg olyan, ahogy ezt akkor már elfogadták Bruno nyomán, végtelen ideje létezik, és végtelen nagy, és minden testre hat a gravitáció, akkor miért nem húzta már össze a gravitáció a testeket egyetlen egy nagy csomóvá? Ezt Newton fölvetette, és mondta, hogy hát nem tudom, nem tudok rá válaszolni, majd talán egyszerűen egy okos ember, aki erre válaszol. Nyilván nem mondta meg, hogy 1905-ben fogja ezt megtenni. Magyarázattal, tehát majd a relativitás elméletének kellett várni. Miért nem jöttek rá erre az ellentmondásra? Bruno tulajdonképpen nem fizikai modellt alkotott, hanem filozófiai modellt. Tehát ő nem magyarázta fizikailag, hogy miért ilyen a világ, hanem ő ezt a természetesnek érezte. Különben Galilei is csalt jó néhányszor, hogyha tetszik olvasni a traktátusait, telé van személyeskedéssel, anyázással, meg egyebekkel, és a tételeit azt úgy fejte ki, hogy hát noná, hogy így van, hát ugye, hát fia, aki nem érti. Legtöbbször igaza volt, de volt, amikor nem volt igaza, például az árapályát rosszul magyarázta, de ugyanezzel a lehengelő stílussal. Aztán később utódainak vissza kellett vonni, hogy bocsánat, mégsem terroristák azok a Szóval időnként ezt módosítani kellett. Tehát Brunónak ezért nem hitték, hogy ez fizikai modell, de filozofilag nagyon jól bevált. Fölmerült az a kérdés, hogy érvényes-e a naprendszeren túl a newtoni fizika. A naprendszert nagyon jól leírja. De milyen messze vannak a csillagok? Mennyire tekintetek azok valódi fizikai objektumoknak olyanok, mint a naprendszeri? Hat-e a napnak a gravitációs ereje olyan messze? Mi annak idején sem voltak teljesen örültek az emberek, tehát Kopernikusszal szemben például nem csak azt a vádat, vagy azt az ellenvetést vetették fel, amit mindenki tud, hogy egyrészt a mozgó földről lepotyognának az emberek, ugye, mint a gyorsan menő hajóról, lefújna a szúnyogokat a szél. Nem csak ezt mondták ellen, hanem azt mondták, hogy ha a föld kering a nap körül, akkor észre lehetne venni, hogy a csillagokat egyszer hol erre látom, hol arra látom. A csillagászok ezt úgy hívják, hogy aberráció. És Kopernikusz is mondta, aztán később még jövőre eljöttek, hogy jó, hát van ilyen effektus, csak nagyon pici, mert a csillagok messze vannak. 200 év kellett még Kopernikusz után, mikor Bessel végre kimérte az egyik csillagnak ezt az icili-picili mozgását, ami a Földnek a pálya menti mozgásának a tükörképe az égen, ilyen szögmásodperces, vagy még annál kisebb elmozdulások is vannak, és a távolabbi csillagokra meg már olyan kicsi, hogy ma se tudjuk ezt megmérni. Tehát egy idő után rájöttek arra, hogy a csillagok rettenetesen messze vannak, és abszolút nem biztos, hogy odáig érvényes a newtoni fizika. Ugye a Newtonnak a egységesítő ereje egyesítette, ugyanaz a törvényen tudta leírni a földre hulló almát, meg a föld keringő holdat, és ugye akkor is, mert legtávolabbi bolygóig a Szaturnuszig ez bevált, de abszolút nem következik, hogy sokkal-sokkal nagyobb távolságokra mindez érvényes. Később aztán, ahogy az emberek megismerték a csillagokat, például észrevették a csillagok mozgását, vagy szóval egyre inkább bevált a naprendszerbe ez a dolog, egyre inkább komolyan kezdték venni, és ezért valamikor a 19. század folyamán elkezdték töprengni az, hogy na jó, mi van akkor, hogy a fizika a világűrben is, a csillagok között is érvényes. Tehát vegyük egyrészt komolyan Brunót, Bruno postulált, amit statikus, homogén, időben, térben végtelen világegyetem, másrészt az euklideszi geometriát és a newtoni fizikát. És ezt kutyuljuk össze. És ebből hatalmas paradoxonok lettek. Az egyiket mindjárt részletezem, amit most csak megemlítem, az Olbersféra paradoxont a lágmoló égboltról. Másik, az például úgy szól, hogy merre mutat a gravitációs vonzóerő. A gravitációnak az a nagy tulajdonsága, hogy minden testnél vonzást okoz. Az elektromosságnál hasonló a törvény, az elemi törvény, mint a gravitációnál, de egy per R négyzetes erők hatnak, csak hogy ott az egyforma töltések taszítják egymást, különbözők meg vonzzák. Ezért az anyag saktáblaszerűen rendeződik el. Egy pozitív töltés, egy negatív, és nagyjából semleges. A gravitációnál ilyen nincs. Minden vonzza egymást. Nagyban összeadódik. Tehát lényegében a világegyetem összes teste vonzza az összeset. Ezért mindenképpen kell valamilyen gravitációs erőnek hatnia az objektumokra. És akkor durván az a kérdés, hogy ha a világ egyenletesen nem a szórvanyag, akkor merre mutat egy adott pontban a gravitációs nyíl? A matematikusok kedvéért Newton egyenleteit lefordították differenciálegyenletekre, és az derült ki, hogy ha abba az egyenletbe behelyettesítjük az állandó sűrűséget, tehát nagyjából állandó sűrűségű világnál keressük, hogy milyen a gravitáció, akkor nincs megoldás az egyenletnek. Ez a 19. századi matematikának egy eredménye volt, de szemléletesen így lehet elkezdeni, hogy miért nem mutasson a gravitációt. Ugye ez annak a másik verziója, amit az előbb mondtam, hogy Newton már felvetett a problémát, hogy miért nem vonzotta össze már a gravitáció az anyagot egy kupacba. Tehát miért vannak álló csillagok, miért nem potyogó csillagok vannak, sőt miért nem potyogtak már le régen ide ránk. Későbbi fejlemény van itt a gravitációs kötésérnyegem, ezt most inkább nem mondom, de a 19. századi fizikának egy új ága, ami akkoriban kialakult és megszilárdult, ez a termodinamika, ami a fizikai folyamatok irányával kapcsolatos tételeket is állít. Mindenki tudja, hogy ha leteszünk egymás mellé két langyos téglát, akkor abból sose lesz egy meleg, meg egy hideg tégla. Milyen kellemes lenne, menne a hajó az óceánba, kivonná a langyos vízből a hőt, visszadobálná a jégkockákat, és fűtené a hővel a kapitány kabinját, meg a kazánt, és azzal menne tovább a hajó. Ezt a második főt energetikailag ez lehetséges lenne, tehát az első főtétel nem, de a második főtétel, ami a törvények, a folyamatok irányába szól, az ezt megtiltja. Ezt fogalmazták át úgy, Clausius és többiek, hogy bevezettek egy entrópiának nevezett fizikai mennyiséget, ami durván szólva az anyag elrendezésének a rendezetlenségének a mértéke, és ez a folyamatok során nem csökken, csak nő. Akkor úgy lehet fogalmazni, hogy akkor ennek az entrópiának már rég el kellett volna érni a egységes maximumot. Egy végtelen ideje létező világban a helyi folyamatok bekonvergálnak és elérik az entrópia maximumot. Na most mi az az entrópia maximum? Anyag nem rendezett, hanem teljesen rendezetlen, az azt jelenti, hogy nincsenek hideg meg meleg helyek. Nincsenek sóban gazdag és cukorban szegény és fordítva, nincsenek zöld és piros tartományok, minden egyenletes. Egyenletesen langyos, egyenletesen szürke, egyenletes az anyageloszlás. Nem lehetne, hogy meg itt meleg van, kint meg hideg van, meg ilyesmi, mert ennek már rég be kellett volna állni, minden egyenletesen langyos lenne. Nagyon unalmas világ lenne. Egyes filozófusok szerint egy ilyen világban még az idő maga is megáll, mert hát nem lehet megkülönböztetni egyik pillanatot a másik pillanattól. Most a világ tapasztalatok szerint nem egyensúlyi állapotban van. Vannak hideg, meg meleg helyek. Itt a Földön is, de hát az űrben meg a csillagok jó melegek. És mennek a folyamatok, változások vannak. A statisztikus fizika megalapozói, Maxwell és Boltzmann is ezen sokat vitatkoztak, és Boltzmann kidolgozott egy ilyen mentő ötletet, ami nem, neki se tetszett, bele is őrült később. Tehát a mentő ötlet a következő. Ugye ezek a termodinamikai folyamatok, ezek abból adódnak, hogy az anyag sok pici részecskéből áll, és ezek össze-vissza mozognak. És a rendezett állapotból a teljes rendezetlenség, a teljes zűrzavar felé tart az anyag. Ugye, olyan, mint amikor az ember a szobájában egyszer rendet rakott, aztán fokozatosan növekszik, és szépen nálam már tegnap előtt elérte az abszolút entrópia maximumot a szobában, ezért nem találtam meg a kellő fóliákat. Na most előfordulhat viszont véletlenül, hogy az anyag mozgása az helyileg kicsit eltér. Ugye van neki némi valószínűsége, hogy itt a szobában levő összes gázmolekula abba a sarokba begyűlik. Éppen úgy ütköznek, hogy oda megy az összes, és mindenki megforrad. Aztán utána visszajönnek a molekulák, de azt már meg. Ez nem lehetetlen esemény, csak nagyon kicsi a valószínűsége. 10^-10 a nagyságrendű, ami gyakorlatilag elhanyagolható. Szóval erre nem kötnek biztosítást, hogy ilyesmi történne. Ennek egyébként fizikailag nem lehetetlen. Na most, hogyha egy ilyen világmodell végtelen sokáig létezik, akkor abban létrejöhetnek ilyen fluktuációk. Helyileg egy kicsit rendeződik az anyag. És akkor utána nyilván megindul a visszarendeződés. Tehát ezt úgy képzelte el Boltzmann, hogy az entrópiának itt a maximum, múlik az idő, és az entrópia már régen elérte a maximumot, annál tovább fölfelé nyilván nem tud menni, de a helyi fluktuációk időnként egy kicsit lemegy, és most valahol ott vagyunk, hogy éppen megy fölfelé. Most nő az entrópia, mert egy kicsit rend van, és növekszik a rendezetlenség. De már korábban már elérte a maximumot. Bizonyára vannak ilyen kisebb-nagyobb happy kupák, ugye én is holnap rendet fogok rakni a szobába, de ennek ellenére 3 nap múlva majd megint a maximális rendetlenség következik, de valami ilyesmiről van szó. Persze nehéz elképzelni azt az állapotot, vagy azt a folyamatot, amikor éppen itt rendeződik az anyag. Ugye ez az, amikor az összetört vázak így felugranak és összeállnak, a langyos vízből szétválik a jégkocka, meg a forró tea, meg ilyesmi. Nehéz elképzelni egy ilyen típusú folyamatot. Mondom, Boltzmannnak nem is tetszett a megoldás. Ezek a paradoxonok, ezek valami fennálltak, sokáig nem vették komolyan. Miért nem vették komolyan? Ilyeneket mondtak még a 19. század második felében, hogy asztrofizika nevű tudományák definíció szerint nem létezhet. Hiszen nem lehet oda menni a csillagokhoz és megvizsgálni a fizikai tulajdonságaikat. Figyelem, amikor ezt mondták, akkor már felfedezték a színképelemzést, amivel aztán hamarosan ténylegesen tudományá vált az asztrofizika. Kicsit részletesebben szeretném elmondani az Olbers paradoxont, ez nagyon érdekes. Olbers paradoxon arról szól, hogy miért van éjszaka sötét. Van ennek egy nagyon jó feldolgozása. Asimov megírta az Éjszaka sötétje című kis tudományos esszében, valamelyik régi galaktikában jelent meg. Képzeljünk el, itt vagyok én, ugye nyilván nem vagyok a világ közepén, magam körül rajzolok egy elsugarú gömböt, ezek itt körök akarnak lenni, tehát van itt egy ilyen gömbréteg, ami adott delta R vastagságú. Mennyi ennek a gömbrétegnek a térfoga? Tehát a gömb felszínét 4 PR négyzetet meg kell szorozni a vastagságával, és feltételeztük, hogy a csillagok, amik pontszerűek, hogy egyenletesen töltik be a világot, tehát mondjuk egy köb fényében van ró darab csillag, akkor ezt a térfogatot meg kell szorozni a róval, ennyi darab csillag van ebben a rétegben. Tegyük fel az egyszerűség kedvéért, hogy mindegyik csillag egyformán világít, tehát időegységénként ugyanannyi energiát bocsát ki, ezt előjük ellen, akkor innen egy adott csillagból kiinduló fény egyre nagyobb gömbön tájul szét, és ennek a gömbnek a felszínén oszlik el, tehát R négyzettel kell majd osztani a megérkező energiát. Tehát ebből a gömbrétegből mindegyik csillag, ami ott van, az ennyi energiát küld nekem. Kettőt összeszorozva az R négyzet kiesik, és egy konstans kapunk, tehát ebből a gömbrétegből annyi energia érkezik, ami ide van írva. Rajzolok egy másik ugyanilyen vastag gömbréteget, abból is ugyanannyi, meg abból is. Az egész világot végtelen sok ilyen gömbréteg tölti ki, azaz összességében végtelen sok fény érkezik ide. Azaz, ha fölnézek az égre, akkor mindenhonnan, minden szögből végtelen sok fény érkezik. Hogyha igazak ezek az elemi feltevések, amik ide vannak írva, és ezek pedig a Bruno-féle kozmológiába következtek. Jó, van itt némi egyszerűsítés, hogy minden csillag egyforma, de statisztikusan ki lehet okoskodni, ez nem sokat változtat rajta. Ezzel szemben éjszaka sötét van, ez kísérleti tény. Valami nem stimmel itt. Rögtön ellene vetették azt, hogy a csillagok azok nem pontszerűek, hanem elfedik egymást. Van itt egy kis csillag, és akkor, hogyha arra nézek, akkor látom ezt a csillagot, de a mögötte levőt már nem látom, mert egyik eltakarja a másikat. Ezzel megismételvén a számolást, azt kapjuk, hogy nagyon nem végtelen a beérkező fény, hanem minden pontban ugyanolyan, mintha ránéznék egy csillagra. Ez olyas, mint az ember kinéz, itt van a másik rajz, a végtelen erdőben sétálgatok és nézek valamerre, akármerre nézek, a tekintetem beleütközik egy fába. Végül is mit látok? Egyenletes barna falat látok magam körül. Egyik fa közelebb van, másik távolabb, de minden szögben, akármerre nézek, az erdő végtelen, ezért beleütközöm egy fába, olyan, mintha körbe lennék falazva. Tehát mit kéne látni, hogy olyan lenne az ég, mint a legközelebbi csillag, melyik a legközelebbi csillag a nap, tehát a napnak a fényességével világítana körülöttünk az ég. Ezzel szemben, mint mondtam, éjszaka sötét van. Nyilván lehet mondani, hogy speciálisan ültették az erdőn. Az ember vonaton megy, akkor időnként kinézés, látja, hogy hirtelen át lehet látni egy-egy erdőn. Miért? Mert azt párhuzamos sorokba ültették, és akkor éppen abban a szögben nézek, hogy akkor a látósugar, ami végig szalad. De viszont, ha én magam körül körbenézek az űrben, akkor mindenfele ezt látom, hogy sötéteknek a csillagok körül, nem csak bizonyos irányokban. Hát nyilván ezt a csillagerdőt körülöttem szimmetrikusan ültették, hogy sugáraimba ki tudjak nézni. Hogy lehessen éjszaka romantikázni. Mert én vagyok az erdő közepben. Ez viszont ellentétben van a Bruno által kitalált kozmológiai elvvel, mely szerint bárhol, bármelyik helyen levő értelmeskeny körülnéz az űrben, ugyanazt látja. Ha itt lenne valaki körülnézne, akkor esetleg bizonyos irányokban átlátna, de amúgy ott lenne körülötte a nagy csillagfényes fal. Szomszéd már nem látna ki. Mi addig, amíg jobbat nem tudunk, amíg meg nem kapjuk a nagy diplomát, hogy mi vagyunk a kitüntetett lények itt a világegyetemben, addig elhisszük azt a kozmikus demokrácia kopernikuszi vagy brunói elvét, nem vagyunk kitüntetett helyen, ezért ezt a modellet nem tudjuk elfogadni. Mondtak aztán erre sok minden. Az egyik ötlet például az volt, hogy hát a távoli csillagokat azért nem látjuk, mert közben van egy gázfelhő, és az elnyeli a fényét. Itt a falakon mögötte nem látom a csillagot. De megint csak azt mondjuk, hogy ha végtelen ideje létezik a világegyetem, akkor ebből a csillagból érkező fényt elnyelte a gázfelhő, és fokozatosan felmelegedett. Felmelegedett, meddig? Amíg termodinamika egyensúlyban nem került, amíg ugyanannyi energiát nem bocsát ki, mint amennyit kap. Mindenfelől kapja, ő is kisugárazza, fölmelegszik, és akkor ő is épp olyan forró lesz, mint az a csillag, és akkor már annál rosszabb, mert megint csak ugyanolyan fényesnek kell lennie. Tehát tulajdonképpen ez a probléma is átfogalmazható termodinamikai problémával, hogy miért vannak hideg meg meleg helyek a világegyetemben. A csillagfény, a végtelen időre érkező csillagfény miért nem melegítette föl az összes közbelső gázfelhőt ugyanolyanra, mint a maguk a csillagok, miért nem világít minden egyenletesen? Mi lenne ez? Ez, amit annak idején hőhalálnak neveztek. Amikor beérkeznek a folyamatok a termodinamikai egyensúlyba. És ott aztán minden egyforma lesz, és minden unalmas. De ez a probléma is visszavezethető arra. Lapozzuk vissza oda, ahol Boltzmann ezt az ábrát nézegette. Itt csak az idő függvényében van lerajzolva a rend, de hát nyilván a hely függvényében is megvizsgálhatjuk. Egyik helyen rend van, másik helyen kevésbé van rend. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a már beállt maximális entropiája, azaz a termodinamikai egyensúlyi állapottól fluktuáció eltért az anyag, az rendeződött, akkor nyilván azt gondoljuk, hogy helyileg rendeződött. Nem kell az egésznek. Egy helyen egy kicsit rend volt. Például itt most beállnak kocka formában molekulák ekkora kis tartományból, de meg rohangászatnak össze-vissza. Ez is elég valószínűtlen. Tehát egy adott helyen kicsit rend van, és akkor ott vannak ilyen egyensúlytól eltérő állapotok, mint mi. Nyilván azt gondolja az ember, hogy minél kisebb ez a tartomány, annál könnyebb egy ilyen fluktuációnak létrejönni. Egy nagyon nagy tartománynak nagyon valószínűtlen. Tehát sokkal valószínűbb lenne az, hogyha mondjuk körülöttünk egy ilyen 50 méter átmérőjű rend lenne, és abban itt lubickolnánk, és azon túl meg ott lenne a nagy általános hőhalál és katyvasz. Jó, mondhatjuk, hogy 50 méteres tartományban nem jött létre élőlények, na jó, egyetlen egy naprendszer, na jó, egyetlen egy galaxis. De minek körülöttünk ez a 100 milliárd galaxis, amik szintén rendben vannak rakva, ott sincs termodinamikai egyensúly. Sokkal nagyobb lenne a valószínűsége egy kis galaxisnak, és a körül ott lenne a termodinamikai egyensúly. Képzeljük ezt a világot, körülnézzünk, itt körülöttünk még némi rend van, szokták ezt ilyen európa-centrikus képnek mondani, körültünk valamennyire rend, és kicsit távolabb ott az általános káosz. Valami ilyesmit kéne látni. Döbbenetes módon ezt látjuk is, 1964-ben ezt felfedezték, hogy körülöttünk, kicsit messzebbre nézve, ott van a hőhalál. Majd erről mindjárt lesz szó részletesen. Nem így gondoltak rá, de tulajdonképpen ez történt. Kapcsolódjunk bele a sztoriba, ugye ott hagytuk abba a világképeket, hogy a Arisztotelész meg a kopernikuszi világképet felváltott, ez a Bruno-féle világkép, amely a newtoni fizikával matematikai ellentmondásban volt. Mi történt a következő? Itt a hőhalál és a káosz. No, következő évszázad csillagászati tapasztalatai azt mutatták, hogy Bruno-nak igaza van. Nagyobb tartományban néztek, messzebben láttak a távcsövek, ugyanolyan volt a világ, egyenletesen elosztott csillagok. Még messzebbre néztek, megint ugyanaz. Eddig jó volt. És egyszer csak valamikor a 19. században kezdtek rájönni, hogy hoppá, nem az történik, ha bizonyos távolságon túlnéznek, ott már nincsenek csillagok. Közben persze ki kellett alakulni a csillagok távolság mérésének a mindenféle módszereinek, csillagászok erről tudják, hogy ez nem magától értetődő dolog. De egy adott távolságon túl nem látunk csillagokat. Egy röpke pillanatra visszatért a kopernikuszi kép, hogy mi vagyunk a világ közepe, körülöttünk rendeződik el az anyag, hát most csillagokba, és azon túl ott a nagy semmi. De aztán a 19. század végére és a 20. század elejére rájöttek arra, hogy a fényképlemezeken látható kis pacák, azok nem galaktikus ködök, tehát a mi tejútrendszerünkön belüli felhők, hanem távoli nagy csillagvárosok. Megint mi kellett ahhoz, hogy annyira fejlődjön a technika, a távcsövek felbontása, hogy egy ilyen kis pacában felismerjék, hogy a sok pici csillag, tehát egyes csillagokat külön ki lehessen venni. És akkor rájöttek, hogy egyrészt a világ sokkal nagyobb, mint ahogy addig gondolták, tehát óriási távolságok vannak, és azért olyan picik azok a foltok. Másrészt azok is olyan csillagvárosok, mint amilyen. Közben volt egy olyan etap, amikor az ember visszaszívta azt, hogy ő van a világ közepén, mert rájöttek a tejútrendszernek nem a közepén vagyunk, hanem eléggé periférikus tartományában, tehát még csak nem is a centrumában. A 19. század, 20. század fordulójára a világkép megint a Brunoéhez hasonlított. Annyiban változott, hogy nem a csillagok töltik be egyenletesen a teret, hanem a galaxisok. Tehát a csillagok helyileg úgy összecsoportosultak galaxisokba, és ezek aztán nagyjából egyenletesen betöltik a teret. Közben már felismerték ezeket a matematikai ellentmondásokat, és töprengtek rajta. Most mi várható? Képzeljük egy pillanatra ezt a 100 évvel ezelőtti történeti pillanatot. Azt mindenki bízott benne, hogy a 19. század Verne Gyula optimizmus, stb. Hát egyre nagyobb távcsövek épülnek. 100 év múlva már 1000 méter átmérő távcsövek lesznek, és így tovább. Azokkal majd még messzebbre lehet látni. Mit láthatunk? Hát extrapoláljuk az eddigi modellt. Egyik esetben azt látjuk, hogy ilyen lesz a világ, tehát egyre messzebb látunk, és egyenletesen teli van galaxisokkal. Másik modell szerint viszont ez meg fog ismétlődni ez a dolog, hogy egyszer csak nem látunk galaxisokat, mert a galaxisok egy ilyen nagy galaxis városba csoportosultak, aztán semmi. És utána azon túl észre fogunk venni megint újabb, csak mégis sokkal távolabbi, még néhány nagyságrenddel távolabbi galaxis városokat. És ez a hierarchikus struktúra ismétlődik fölfelé. A galaxis csoportoknak a csoportjai, többen ez történt, csak hát nem ilyen mértékben, mert vannak galaxis halmazok, mert azok halmazai, de nem úgy, hogy nem látunk semmit, aztán akkor egyszer csak észreveszünk, hogy azon túl is van valami. Nem volt ennyire durva ez a hierarchia. Ez a kép, ez kicsit hasonlít ahhoz, mint amikor a 1400-as években a Kódex másoló műhelyben 500 éves tervet készítettek arra, hogy mit fognak majd másolni. De úgy extrapolálták az eddigi dolgokat, közben Gutenberg már nagyban készítette a nyomdáját. Hát ez történt a 20. század elején, és a 20. század hirtelen robbantott szószoros értelmében, megváltoztatta ezt a képet. Mégpedig egyszerre két módon, egy elméleti és egy kísérleti fejlemény történt. Előbb volt az elméleti, de azt senki nem vette komolyan. 1916-ban Einstein publikálta az általános relativitás elméletet, tehát a gravitációnak az új elméletét. Mindenki tudja, hogy Einstein a frissen született elméletet rögtön meg is erőszakolta. Miért? Mert ő is ennek a kornak a gyermeke volt, és ezt a csillagászati világképet nevelték bele, egyenletesen kitölték a csillagok, vagy a galaxisok a világot. És ő azt gondolta, hogy a elméletileg létrehozott matematikai konstrukciójának ezt le kell írnia. Egy ideig próbálkozott fel, aztán rájött, hogy az elmélet nem írja le. Mondta, az én gyerekem, hát kicsit módosítok rajta. Hozzáírt valamit az egyenleteihez, úgy, hogy azok már le tudták írni ezt a állandó világot. Erről később majd részletesen fog beszélni az utolsó előadások egyikén. Einstein később ezt nevezte élete legnagyobb tudományos tévedésének. Ez tévedés volt. Nagy embereknek a tévedései és zseniálisak, és 100 évvel később visszanyúlnak hozzá, aztán új izgalmas dolgok születnek a tévedésnek vélt dolgokba. Majd erről lesz részletes ez. Minden esetre ekkoriban történt, hogy Friedman, aki Einstein egy kicsit dinamikusabb helyen élt, speciál a forradalmi Leningrádban élt, és akkor ő gondolta, hogy miért kell ilyen statikus világú modelleket létrehozni. Ő megoldotta Einsteinnek az eredeti egyenleteit, tehát a módosítatlanokat, és abból kijött az időben változó világét. Ezeket a számításokat elküldte Einsteinnek, Einstein azt mondta, hogy marhasság, is betette a fiókjába. Friedman, aki amúgy meteorológus volt, elment Grönlandra az expedícióra, és meghalt. 1929-ben Hubble felfedezte azt, hogy hoppá, a világegyetem nem állandó. De ő volt az, aki hatalmas munkával megvizsgálgatta ezeket a távoli galaxisokat, feltérképezte, osztályozgatta, stb. És mindegyiknek, amit látott, megmérte a vörös eltolódását. Vörös eltolódással lehet a távolodást vizsgálni. És arra jött rá, hogy a legközelebbiek kivételével mindegyik távolodik tőlünk, mégpedig minél messze van annál inkább. Tehát a világ egyetem egészében, mint hogyha egy nagy robbanásnak a nyomát mutatná, távolodnak tőlünk a galaxisok. Ez ugye mindenki tudja, mindig el kell ilyenkor mondani, hogy ez nem robbanás egy meglevő térben, mert akkor mi lenne? Akkor lenne egy legkülső front, ahol a nagy semmiben haladna ennek a gömbnek a külseje, és itt lennének a leggyorsabban szaladó repezdarabok, és azok maguk előtt azt látnak, hogy ott még nincs semmi, és örömmel hasítunk bele oda. A nagy semmiben nem ez történik, hanem maga a tér tágul, mindent egyenletesen betöltenek a galaxisok, és mindegyik távolodik egymástól. Erről is majd részletesebben lesz később szó. És akkor Einstein elővette a fiókjából Friedmannak a számításait, azt mondta, hogy na hát, milyen érdekes, ez már megvan, és az ő elméletéből ez következik. Ez volt a geometriai kozmológiának a korszaka. Múltkor beszéltem Eddingtonról, aki a 10-es években kiszámolta a csillagok szerkezetét, ő nagy tekintélyű angol csillagász volt, ő volt az egyik első tudós, aki felkarolta ezt a elméletet, és komolyan vette, hogy igen, a relativitás elméletből az következik, hogy a világegyetem tágul, és íme a csillagászati tapasztalat is ezt mutatja, hogy minden objektum távolodik tőlünk. Ezt nem úgy kell elképzelni, mi vagyunk a világ közepén. Nyilván első pillanatra azt gondolja az ember, hogy ha mindenki tőlünk szalad, akkor itt biztos van valami szörnyűség, és mindenki menekül tőlünk. Ki lehet számolni megint csak, hogyha ezt a tisztelni tapasztalatot összhangba hozzuk azzal az elméleti követelménnyel, hogy mindenki ugyanazt kell, hogy lássa maga körül, akkor az az objektum, amelyik itt tőlünk szalad, az mit lát? Hát azt látja, hogy én szaladok ellenkező irányba. És ez meg valahogy erre felemegy, az arra felemegy, hogyha megkövetelem, hogy ő is ugyanazt lássa, ugyanolyan jellegű világot, mint hogy őtőle távolodnak az objektumok, akkor ebben matematikára le lehet vezetni a Hubble törvényt, amit Hubble kísérletileg meghatározott. Hogy a távolodás sebessége arányos a tőlünk mért távolsággal. Hogyha így történik, akkor mindenki ugyanazt látja. És tényleg Hubble ezt kiokoskodta. Na most az ember utólag megnézi Hubble-nak az ábráját, ugye mi van lerajzolva, egyik irányban a galaxis távolsága, a másik irányban a galaxis sebessége. Sebességet viszonylag pontosan lehet mérni, hiszen Doppler effektust azt spektroszkóppal jól meghatározhatják. A galaxisok távolságát független módszerrel nagyon nehéz mérni. Akit amatőr csillagász, az tudja, hogy a közeli csillagoknak háromszögeléssel kimérik a távolságát, aztán rájöttek, hogy vannak bizonyos csillagtípusok, amik standardgyertyaként működnek, tehát hát akárhol vannak adott fényességűek, tehát például bizonyos változó csillagoknak a pulzálási frekvenciája összefügg a fényességükkel. A közelieknél, amiknél tudták, hogy milyen messze vannak, ezt a szabályt ezt kiokoskodták, azt, hogyha messze láttak egy halvány, de ugyanolyan gyorsan pislákulott, akkor azt mondták, hogy ez biztos ugyanolyan fényes, mint a közeliek, és abból kiszámították, hogy milyen messze van azért olyan halvány. Amikor már távoli galaxisban is láttak halvány csillagokat pislogni, akkor abból ki lehetett számítani az azt hatalmazó galaxisnak a távolságát. És így tovább. Tehát ez több lépcsős és egymásra épülő számításrendszer, és nyilván időnként újra kell kalkulálni. Mióta én figyelem a dolgot, azóta az Andromeda köt 2,5-szeresére távolodott. Nem azért, mert ilyen gyorsan tágul a világegyetem, hanem időnként újra kalkulálták, újra kalibrálták az egész rendszert. Én még úgy tanultam, hogy 500 000 fényévre, most aztán utána 2 millióra volt, most nemrég pár éve emelték, azt hiszem 2,2-re. Lesz az még messzebb is. Tehát időnként újra kalkulálják. Miért? Mert találnak valami kis szisztematikus hibát eme több lépcsős számolgatásnak a valamelyik részletében, és ezért az egészet újra kell számolni. Tehát Hubble-nak a mérésén az, hogy milyen messze van a galaxis, és az nem volt pontos. És az a bizonyos grafikon az úgy nézett ki, hogy el voltak szórva a pontok. És hát nyilván arra lehet egyenest érezteni, hogy az embernek az a modellje, hogy ott van egy egyenes, tehát akár ellipszist is érezhetett volna rá, annyira szórtak a pontok. De aki zseni, az beletrafál, és akkor meghúzta az egyenest. Annak a egyenesnek a meredeksége is azóta már sokat változott a pontosabb méréseknek a következtében. Később aztán a még távolabbi objektumoknak a távolságát már úgy határozták meg, hogy ezt az egyenest, amit itt érezhetek, azt meghosszabbították, és akkor abból tudják kiszámítani azt, hogy ami adott örös eltolódással távolodik, az milyen messzire van. Az a furcsaság itt, hogy egy idő után, hogyha csak ezt így felírjuk, ezt az arányosságot, vagy a távolság arányos a sebességgel, akkor egy idő után már fénysebességnél gyorsabban kéne mozogni az objektumokra. Ez arra utal, hogy ez a Doppler effektusos játék, ez nem a legjobb modell. A Doppler effektust a hanghullámokkal kapcsolatban tapasztalták először, benne van a középiskolai könyvekben, ugye valami olyasmi történik, hogy egy adott frekvenciával kibocsátott hangnak a mozgó forrás, illetve mozgó megfigyelő esetén eltolódik a frekvenciája, és az eltolódás az arányos a sebességgel. Pontosabban a sebesség per a hangsebesség hányadossal arányos a relatív eltolódás. A hangnál nem gond, hogyha kétszeresére nő a frekvencia, vagy valami, és még hát Istenem. De hogyha az jön ki a fény esetében, ugye ott is erről van szó, csak ott a fénysebességet kell nézni, hogy a fénynél gyorsabban mozognak az objektumok, akkor már baj van. Ez azt jelenti, hogy kis távolságoknál, kis sebességeknél ez a Doppler effektusos játék ez működik. Nagyban már nem így kell interpretálni, nem arról van szó, hogy mozognak ezek a galaxisok hozzánk képest, hanem ezért szokták azt mondani, hogy vegyük komolyan az általános relativitás elmélet, ugye múltkor beszéltem róla, hogy mit jelent a térnek a szerkezetét az anyag szabja meg, és a tér szabja meg az anyag mozgását. Itt a térnek a tágulásáról van szó. Csak egy hasonlat, képzeljék el, hogy van egy nagy gumiból készült léggömb, és azon városok vannak. És ki van írva, hogy 60 km/h gyorsabban nem lehet közlekedni. És akkor elindulok az egyik városba a másik felé, hogy tudom, hogy milyen messze van, 300 km-re van, akkor odaérek 5 óra alatt. De ha közben fújják fel a lufit, akkor nem 5 óra alatt érek oda, hanem 6 óra alatt. Furcsa, pedig a sebességmérőm azt mutatta, hogy 60-nal mentem. Hogyha gyorsan fújják fel a lufit, akkor van olyan város, amelyik állni látszik. Én megyek felé, de még mindig ugyanolyan messze van. Így tágul az egész. Sőt, egy még messzebbi város távolodik tőlem. Gyorsabban, mint ahogy én megyek felé. Nyilván elmegyek a rendőrség, és feljelentem a várost, hogy megszegte a közlekedési szabályokat, mert gyorsabban ment 60-nál. És utána bemutatják a dokumentumokat, hogy nem, a város nem mozdult el, íme itt vannak a betoncölöpök lenyomva a gumiba, semmi nem mozdult el. A város a helyén maradt. Nem a város távolodott, nem mozgott a felszínen, hanem a lufit fújták föl. És ezért az, hogy ha lufit fújják föl, és ezért látszólag gyorsabban mozognak a felszínen megengedett sebességnél a városok, hát az kis nyúl Istenem, ez nem szekte meg a közlekedési szabályokat. Ugyanezt történik a világegyetemmel, mindig azt szokták kérdezni, hogy hú, hát ami a nagyon messze van, az gyorsabban megy a fénysebességnél, Istenem gyorsabban megy. Az nem a térben való mozgás, hanem magának a térnek a tágulása, és ez nem mond ellenet a relativitás elméletnek. Tehát elérkeztünk 1916-ban, amikor Einstein fölírta ezt a relativitás elméletet, és utána a 20-as években rájöttek erre a tényleges tágulásra. Nyilván levonjuk a filozófiai következtetéseket. Erkin Lemaître belga csillagász, aki egyben pap is volt, rögtön azt mondta, hogy bocsánat, hát ez a teremtésnek a bizonyítéka. Hogy mit mondott a Hubble törvény, hogy a távolodás sebessége arányos a tőlünk mért távolsága. Ha visszafelé követjük egy adott objektumnak a mozgását, akkor ebből ki lehet számítani, hogy mennyi idővel ezelőtt volt itt. Ennek a H Hubble állandónak a reciproka, az pont megmondja, hogy mikor indult el innen az objektum. Na most, hogy ez mindegyik testre ugyanaz, hiszen ez egy állandó, olyan értelemben állandó, hogy különböző objektumokra ugyanaz, akkor az derüljük, hogy minden objektum egyszerre volt itt. Tehát volt valamikor egy ilyen nagy katyvasz, és onnan szaladtak szét, innen jön a nagy bumma, nagy robbanásnak az ideája. Most rögtön két dolgot kell itt elmondani ezzel kapcsolatban. Ugye sokan ezt úgy képzelik, hogy az egyik félreértés az, hogy egy robbanás a már meglevő térbe, és akkor van egy front, hát ez nem igaz. Másik, hogy ez olyan, mint a fénykép nagyítása. Woody Allen az Annie Hall című filmben, ő a hullámvasút tövőbe is szomorkodik, aztán kérdik tőle, hogy miért szomorkod. Hát most olvastam, hogy a világétem tágul, Manhattan tágul, és én is tágulok. Meg kell nyugtatni Woody Allent, hogy a világétem tágul, de Manhattan nem tágul, és ő sem tágul. A helyi objektumok nem tágulnak. Azokat helyi erők, elsősorban nem gravitációs, hanem elektromos és kvantummechanikai jellegű erők tartják össze. Ez csak nagyban érvényes. Ugye, hogyha a minden helyi objektum is tágulnak, akkor tessék elképzelni két egymás utáni felvételt a világegyetemről. Itt vannak a galaxisok, aztán messzebb vannak, és a galaxisok is távolodtak, meg tágultak is. Ha ezt a fényképet visszakicsinítem, akkor tök ugyanazt kapom, mint az előző. Tehát minden pillanatban ugyanúgy néznek ki. Ha viszont a helyi objektumok egyformák maradnak, csak a köztük levő távolság nő, ha visszafelé lejátszom a filmet, az adott méretű galaxisok egyszer csak összeérnek. Tehát valamikor hajdanában, kinek számolni, hogy mikor, akkor a galaxisok között nem volt űr, hanem ez az anyag összeért. És azelőtt nyilván, akkor még valami egészen más jellegű állapotban lehet. Tehát az anyag, amikor a galaxisoknak az anyaga összekeveredett, ez a modell, ez arra utal, hogy a világegyetem hajdan egészen más állapotban volt, mint most. És ennek a más állapotnak az esetleges következményeit ma is ki lehet deríteni. Mömátra azt mondta, hogy ez az egész az úgy képzelhető el, hogy volt egy, ugye, T kisebb nullában csak az Úristen volt, T egyre nullában teremtett egy ős atomot, ekkorát, aztán az fölrobbant és tágul. Ezt aztán később többen továbbfejlesztették, és tényleg azt mondták, hogy a tudomány bebizonyította a teremtésnek a pillanatának a létezését. Sőt, ennek az átmérőjét is megszokták mondani, hogy ez akkora volt, mint egy narancs. Politikai világnézettől függően lehet más növényel is helyettesíteni. Nyilván ennek nincs semmi értelme ezt mondani, hogy ott valamiféle az összanyagmennyiség, ami szanaszét volt, az egy kupacban ott mennyi volt. Hát azt se tudjuk, hogy a világ véges vagy végtelen, hogy mennyi anyag volt benne, és hogy az mikor volt. A matematikai modellből, amit Einstein mutatott, abból az jön ki, hogy nulla méretből távolodott. Ma ezt vitatják, nyilván azért vitatják, erről is volt már szó, hogy majd a kvantumgravitációnak a még nem létező elmélete, majd fogalmazva mondani valamit, hogy mi volt akkor, amikor nagyon közel voltunk ez a szinguláris ponthoz, amikor nagyon sűrű volt az anyag, nagyon együtt volt az egész. De pusztán ebben az állapotban van, amikor a 20-as években, abból az következett volna, hogy a nulla pontból indul ki a robbanás. Ez már nem tudomány, ez már nem fizika, hanem ennek egy filozófiai jellegű kiegészítése. Hogy ment tovább a dolog? Nyilván többen megpróbálták megmenteni a régi modelleket. Az egyik ötlet, amit Fred Hoyle és többen vetettek fel a 40-es években, az anyag folytonos teremtése. Nagyon jópofa dolog, könnyű olyan elméletet csinálni, ügyesen kell csinálni, de akkor jól hangzik, amit nem lehet megcáfolni. Jóslunk egy iciri-piciri effektust, ami nagyon kicsi, és nem lehet kimérni. Viszont megmagyarázza a korábbi modellek problémáit. Tágul a világegyetem, ezért csökken az anyag sűrűsége. Hát keletkezzen benne valamennyi anyag, hogy mindig olyan sűrű maradjon. Annak idején, amikor találtam ezt a helytemén, akkor jöttek a filozófusok, de hát tudjuk, hogy az anyag megmarad. Hogy képzeltek ilyet mondani, hogy az anyag megmaradása sérül, mert anyag keletkezik. Bocsánat, honnan tudjuk, hogy az anyag megmarad? Kísérleti tapasztalat, véges sok kísérletből extrapolált, adott pontosságú mérésekből extrapolált tapasztalat. Úgyha azt mondjuk, hogy évmilliónként, köbfinyévenként keletkezik egy hidrogénatom, hát ilyen pontos méréseket senki nem végzett el. Nyilván, ha valakinek az Úristen vagy Max megsúgta a fülébe, hogy már pedig az anyag 100% pontossággal megmarad, hát akkor ő biztos benne. De ha tudományosan gondolkodik, és azt mondja, hogy ez is egy olyan kísérleti tapasztalat, amit bizonyos pontossággal ismerik, akkor el kell neki fogadni, esetleg ritkán itt-ott valami keletkezik. Van egy nagyon érdekes könyv, Italo Calvino olasz írónak a Kozmikomédia című kis könyvecské, megjelent magyarul a Kozmosz Fantasztikus sorozatba. Ő mindenféle kozmológiai meg egyéb elméleteket feldolgozott szép irodalmilag. Tehát például a nagybum pillanatában, amikor mindenki egy pontban volt, ez ilyen olasz neorealista állapot, hogy a szomszédnek a lepedői meg a pelenkája belógtak, a mi világunkban mindenki egy pontban lakott. Ezt a modellt is feldolgozta, hogy az anyag folytonosan teremtődik. Hajló úgy gondolta, a hidrogénatomok formájába keletkezik az anyag, és Calvino óta azt is tudjuk, hogy picin kis fényes és csilingelő hidrogénatomok keletkeznek. Ezt érdemes megjegyezni. Na most ezt a modellt, hogy a világ stacionális és az anyag folytonosan keletkezik, ezt megcáfolta annak a hajdani másféle állapotnak a vízfénye, majd mindjárt lesz részletesen szó, a háttérsugárzásról. A háttérsugárzás arról árulkodik, hogy az anyag az korábban másfajta állapotban volt. Tehát nem igaz az a modell, hogy mindig ugyanolyan volt. Nyilván hogy sem ejtették a fehérre, ezért kidolgozott egy még ravaszabb modellt, ami a háttérsugárzást is magába foglalja, és annak ellenére stacionáris és időben állandó világmodellt ad, ami statisztikusan. Erről majd az egyik előadáson fogok egy kicsit beszélni. Ezt ma sem lehet megcáfolni, mert hát úgy van megkonstruálva, hogy ne lehessen. Mindenesetre az áttörést ennek a geometriai jellegű kozmológiának és ezzel kapcsolatos filozófiai fejtegetéseknek a meghaladását az okozta, hogy 1948-ban Gamow, aki kb. 3 Nobel-díjat érdemelt volna, de egyet se kapott meg, például ő fedezte fel az alagút effektus, meg ilyesmiket, hát Gamow azt mondta, hogy vegyük komolyan táguló világegyetemet, és vegyük komolyan a fizikát. Einstein óta, tehát 10-es évek óta nagyon sok minden történt, megszületett a kvantummechanika, és a kvantummechanikát alkalmazták különböző anyagfajtákra, szilárdtestekre, molekulákra, plazmákra, gázokra, részecskékre, atommagokra. Vegyük ezt mind komolyan. Rakjuk össze az ismert és most már egyre bővülő fizikai törvényeket, meg a táguló világegyetemet, és ebből próbáljuk meg rekonstruálni az univerzum múltját. Ha ugye ilyenkor azt mondtam, hogy játsszuk le visszafelé a filmet, a táguló világegyetem filmét visszafelé játsszuk, akkor az anyag sűrűsödik, és mit tudom, sűrűsödő anyag melegszik. A galaxisok összeértek, nagy katyvasz volt, nagyon meleg volt. És ráadásul az jön ki az egyenletekből, hogy ott gyors volt a tágulás. Valamikor nagyon sűrű, forró és gyorsan táguló anyag volt, hát ez amit nagy bumnak hívnak. Most nem tudom mennyire ismerik, a nagy bum szó az gúnynévként született. 53-ban a BBC egyik adásában Fred Hoyle meg az ősrobbanás hívei vitatkoztak egymással, és akkor Hoyle azt mondta, hogy hát ilyen Big Bangben hisztek. Másik azt mondta, köszönjük szépen a nevet. Most amikor ezt magyarra is lefordították, hogy nagy bum, akkor itt közölték, hogy hát komoly tudományos elméletnek ilyen faramuci nevet nem lehet adni. Különben amikor a bájos részecskéket bevezették, hogy az amerikai mindig így viccelődnek, akkor én ezt próbáltam referálni a műszaki könyvkiadóba, akkoriban írogattam egy kis kivonatokat, és mondták, hogy hát nem, hát ilyen hülyeségek, hogy bájos részecskék tánca a feketejük körül, ilyet nem lehet. Hát akkor, hát bocsánat mondom, az a 30 fizikus, aki ért hozzá, az így hívja. Hát ez komoly érintizmény, ilyeneket nem lehet írogatni. Mit csinálunk? Hát mi az? Hát az olyan, mint a töltés. Ezt csárnak hívek, jó? Akkor írd az, hogy C-töltésű. Ha most valaki elmegy a műszaki könyvtárba, és ott próbál keresgélni bájos részecskéket, nem találja. C-töltésű részecskéként vannak referálva, mert Magyarország komoly ország. Így nyilván senki sem fogja keresni, ezért nem fogja megtalálni az irodalomban. No, ugyanezt történt a nagy bumban, nem lehetett nagy bumnak hívni, és akkor kiegyeztek, Marzio kitalálta az ősrobbanás szót. Magyarul ezt elég komolynak gondolták, és úgy maradt. Na most aztán látszik, a nyugaton is követik a magyar szokásokat, amikor már eléggé biztosak lettek a Big Bangbe, valamikor a 80-as években akkor kiírtak egy pályázatot, hogy alkossunk rá már valami komoly tudományos szót. Beérkezett valami 500 pályázat, ilyen komoly dolgok, hogy Isten kozmikus kezdőrugás, meg ehhez hasonlók. És a zsűri hosszas megfontolás után úgy döntött, hogy maradjon a Big Bang. Na most minden esetre, tehát ez a Gamow-féle modell, ez azt mondta, hogy valamikor az anyag forró volt, sűrű volt, és gyorsan tágult. És mit csinál? Forró és a sűrű anyag sugároz. És Gamow kiszámolta, hogy ennek a sugárzásnak most is itt kell lennie. Hiszen hova mehetne a világegyetemben? A világegyetemben mindenhol itt voltak, valahogy itt kell körülöttünk lenni. A tágulás modelléből kijött, hogy az akkori forró anyagnak a sugárzása hogy változott, és megjósolta, hogy ennek most a rádióhullámok formájában kell jönni a világegyetembe. Ez volt 48-ban. Aztán sokáig nem történt semmi. Aztán fölvették az első műholdakat, és 64-ben közvetítették Amerikába a tokiói olimpiát. Az volt az első közvetlen műholdas tévékapcsolat. És ennek kapcsán fejleszgették a rádiótávcsöveket, amikkel a műholdakra vették a képet. Hát úgy sisteregett, mindenki látott már hangyafacit a tévén, tehát most ilyen volt a kép. Két amerikai rádiócsillagász, akik ezt látták, hogy akármilyen fordítják a távcsövet, az sisterek, neki láttak biztosan valami baj, szétszették az erősítőt, újra összeforrazgatták, meg mindig sisterek, szétszették az antennát, találtak benne egy galambfészket és galambpiszkot, kipucolták belőle, és még mindig sisterget, és egy idő után rájöttek, hogy bocsánat, hát ők most valódi rádiót sugárzást fognak a világűrből. Ilyeneket ugye már korábban fogtak. A radart a II. Világháborúban fejlesztették, és amikor már nem kellett az ellenséges repülőgépeket figyelni, akkor szabad idejükben az ég felé fordították a rádiócsillagászok, és rájöttek, hogy a napból például rengeteg rádiójel érkezik, aztán később felfedeztek távolabbi rádióforrásokat, és hát gondolták, hogy ez valami ugyanolyan, csak más hullámoszon és újféle. Az volt a furcsa, hogy minden irányból, akárhogy hova néztek, mindenhol érkezik. Akkor nyilván ez nem naprendszerbeli objektum, hanem messzebbről jön, mint a kozmikus sugárzás például. Ugyanekkor volt, hogy néhány elméleti fizikus újra végig gondolta azt, amit Gamow annak idején, csak nem olvasták, amit Gamow kitalált, és azt mondták, hogy hát a mai műszerek már bizonyára elég jók ahhoz, hogy egy ilyen sugárzást ki lehetne mérni. És akartak keresni maguknak olyan rádiócsillagászokat, akik ezt megmérik. Rádiócsillagászok meg kerestek maguknak elméleti embereket, akik ezt meg tudják magyarázni, véletlenül együtt ebédeltek. Kiderült, hogy pontosan azt találták meg, amit a másikak kerestek, ezek után együtt lepublikálták a dolgot, íme az elméleti jóslat, íme a kísérleti tapasztalat. A két rádiócsillagász, akik véletlenül megtalálták, ők megkapták hamarosan néhány évvel megkapták a Nobel-díjat, az elméletiek nem kapták meg máig sem. A Nobel-bizottság az ilyen konzervatív. Ha valaki megmért valamit, az megvan. Felfedeztek egy részecskét, jó, azért jár a Nobel-díj. Ha valaki megjósolt 50 részecskét, elméleti modellével, hát akkor ne hagyjuk, mert hát egy másik modellből is kijön a dolog. Várjunk, várjunk. Hát a közben meghal, és akkor nem kell neki adni, ugye posztumusz nem lehet Nobel-díjat adni, ez sokszor előfordult ilyesmi. Tehát itt is a kísérletiek megkapták a Nobel-díjat, az elméleti megjóslók nem kapták meg. Mindenesetre azóta tudjuk, hogy ennek a fizikai kozmológiának most már kísérleti bizonyítéka is van. Most már azóta egyre több új kísérleti bizonyítéka van. És valamikor, ugye ez 64-65-ben volt, a 70-es évek elejére összeállt ennek alapján egy olyan általános kozmológiai kép, amire aztán Zeldovics azt mondta, hogy ez a forró univerzum éppen olyan fizikai realitás, mint a bolygók kopernikuszi rendszere. Ma már józan ember nem kételkedik abban, hogy a naprendszer olyan, ahogy ezt Kopernikusz kiokoskodta. Hát józan ember a forró univerzum modellében sem kételkedik. Nyilván sokan kételkednek, miért? Mert hogyha ír az ember egy olyan cikket, ami a forró univerzum modelljének a egyik pici kis effektusának a megerősítéséről szól, hát akkor Istenem az 12-1 tucat. De ha valaki azt mondja, hogy én most megcáfoltam a forró univerzum modelljét, és egy ellentétes modellt csináltam, az nem csak a tudományos lapokban, hanem a New York Times címlapjára is oda kerül, és akkor 3 napig szenzáció, jönnek a riporterek, és lehet rá újabb ösztöndíjakat kapni. Tehát sokan írogatnak olyan cikkeket, amik ellentétes modell. De ezek is otthon a tükörnek bevallják, hogy nyilván ők is elhiszik a táguló világegyetemnek a modelljét. Mintegy ez a modell, ez lett aztán az egységes világképnek a kerete. Na ennek mindjárt megnézzük a részleteit. És a háttérsugárzással fogunk egy kicsit részletesebben foglalkozni, mi is ez. Hát, ha visszafelé elkezdjük lejátszani a világegyetem tágulását, akkor az anyag visszafelé menet egyre sűrűbb, egyre forróbb. Mit csinál a forró anyag? Hősugárzást bocsát ki. Nézzük meg a hősugárzás fizikáját. Sugárzási tér termodinamikáját azt a 1870-es, 80-as években kezdték kidolgozgatni, és aztán ez az a problémakör, amiből aztán kvantumelmélet is kifejlődött. Ez múltkor már beszéltem, hogy abszolút fekete testnek a problémaköre. Abszolút fekete test az, ami minden fényt elnyel, és ennek megfelelően minden fényt megfelelő módon sugároz ki. Ennek az egyik legjobb modellje egy sugárzással teri üreg. Tehát készítsünk el egy szilárd testet, és abba egy lukat, üreget. Amikor a testet melegítjük, akkor abban ott mindenféle sugárzás keletkezik. Csináljunk egy pici lukat, ahol ez kijön belőle. És akkor ott meg tudjuk mérni kísérleteket, hogy milyen is volt az üregen belül. Tehát itt kijön a sugárzás, és ott meg tudom vizsgálgatni. Most ahhoz képest, amikor nekünk az egyetemen ezt mérni kellett, hát ez egy lámpa volt, és mellé volt téve így egy ernyő, hát mondták, hogy ez az üreg, ez majdnem olyan, mintha be lenne zárva meg minden, hát nem is jött ki pontosan a mérendőgörbe. Mit jelent ez? Ugye a üreg falában levő atomok sugároznak, kijön itt a fény, vagy hát különböző elektromágneses sugárzás, aztán elnyerődik. Energiát ad az itteni atomoknak, azok mocorognak, stb. Megint kisugárzak oda-vissza, és egy idő után beáll az egyensúly. Tehát az egyensúlyt azt kiokoskodták a termodinamikusok, hogyha ide leteszek egy felületet, azon egyik irányba, meg a másik irányba ugyanannyi energia megy át. Hogyha leteszek egy másik irányú felületet, azon is. Hogyha nem így lenne, mindenféle ravasz gondok magyarázkodták, hogy akkor lehetne ezzel örök mozgót csinálni. Lehetne beletenni egy szélkereket, amit az energia forgat, stb. Tehát itt nagyon egyenletes, speciális sugárzás alakul ki. Ez ugye ahhoz hasonlít, mint amikor a gázban, egy üregben, ez a gázban termikus egyensúly van. Ott az történik, hogy a gázmolekulák egymással ütköznek, és ennek következtében beáll az egyensúly. Itt a fotonok nem egymással ütköznek, hanem a falban elnyerődnek és kisugárzódnak, és úgy áll be végül az egyensúly. De nyilván ezt lehet másképp is mondani, tehát még a klasszikus elektromágneses hullámoknak a képe volt. Később, amikor a kvantumelméletben gondolkodtak, akkor ezt úgy lehet elképzelni, hogy a foton gáz lenne. Fotonok ugrálnak ide-oda. Fotonok abban különböznek a gázmolekulák, hogy a gázmolekulák visszapattanak a falról, a fotonok viszont elnyelődhetnek. Tehát nincs egyediségünk, hogy én vagyok a Józsi nevű foton. Egy-egy gázmolekulát esetleg meg lehetne jelölni, mondjuk valamilyen izotóppal, vagy ismivel, azt lehetne követni. Egy foton nem lehet követni. De így is ki lehet okoskodni. Na most az elméleti számítások azt mutatták, hogy a termodinamikában le lehetett vezetni, hogy ennek a eloszlása olyan, hogy a hullámhoz függvényében lerajzolom az energiát. Bocsánat, itt frekvenciát írtam, itt meg hullámhoz, mindegy, hogy melyiknek a függvényében próbáljuk lerajzolni, akkor ez az eloszlás, ez egy ilyen speciális kombinációtól függ, tehát a frekvencia meg a hőmérséklet hányadosától. De hogy milyen függvény, arról nem mondott semmit a termodinamika. Tehát ezt, hogy ettől a kombinációtól függ, ezt kiokoskodták. Nyilván a Planck állandót még nem írták oda, mert ezt akkor még nem fedezték fel, csak de hogy egy ilyen típusú kombinációt, a K az a Boltzmann állandó. Lényeg az, hogy a frekvencia és a hőmérséklet hányadosától függ a dolog. Az elméleti számításokból az jött ki, hogy valami olyan görbét kellett rajzolni, ami így fölmegy a végtelenbe, és hogyha ezt minden hullámoszra összeadjuk, akkor végtelent kapunk. Végtelen sok energiának kellett volna lenni az üregbe. Ha akkor egy kicsit meg akarom emelni az üregnek a hőmérsékletét, azaz a körülötte levő testhőmérsékletét, akkor az üregbe be kell pumpálni valami energiát, akkor végtelen sok energia kellett volna. Ez nyilván marhaság. Ez volt a klasszikus fizika csődjének az egyik speciális esete, ami a 19-20. Század forduló környéken jöttek egymás után az ilyen kudarcok, hogy a jól bevált klasszikus mechanika sugárzásának, stb. Egymás után, amikor az anyag atomi szerkezetére alkalmazták, marhaságokat mondott. Mindent rendesen levezettek, és nonsens jött ki. Itt kellett bevezetni a kvantum elméletet. Tehát az történt, hogy 1900-ban megmérték nagy pontossággal ezt a görbét. Akkor kapták meg ezt a görbét, és Planck megpróbálta megmagyarázni, pontosabban először úgy megmagyarázni, hogy írjuk le matematikailag ezt a görbét. Most már tudjuk, hogy nagy szerencséje volt, mert nagyon sok olyan görbe van, amire egyszerűen nem lehet képletet találni. Hát megmérik, ilyen, nincs képlet. Erre véletlenül van képlet. Nem írtam oda, elég ronda, de létezik rá képlet. És Planck mindenféle ügyes varázslással megtalálta azt a képletet. 1900 decemberében bemutatta a Berlini Akadémia, hogy íme a kísérleti adatokhoz nagy pontossággal illeszkedő képlet. És abban bukkant föl ez a bizonyos, ma már Planck állandónak nevezett természeti állandó, tehát erre a függvényre egy konkrét alakot kapott, és akkor a függvény így visszakunkorodik, és a függvény alatti terület az összenergiát jelenti, és a korábban Stefan és Boltzmann által megmért törvényt, hogy az összenergia az a hőmérséklet negyedik hatványával arányos, tehát az adott térfogatban levő energia, azt ez a képet visszaadta. De nem volt rá semmiféle dinamikai magyarázat, hogy miért pont ez a képlet van. És akkor jött Planck azzal őrültnek ható hipotézissel, hogyha feltételeznénk, hogy az üregben a sugárzás energiája nem tetszőleges lehet, hanem csak bizonyos kvantumokban, adagokban van jelen, akkor le lehet vezetni ezt a képletet. Ezt senki nem vette komolyan, ő sem, mindesetre ebből kijött a mérési adatokat reprodukáló képlet. 1905-ben, amikor Einstein a három nagy cikkét publikálta, egyik ugye a relativitás elméletet alapozta meg, másik a Brown mozgás elmélete, a harmadik pedig a fotóeffektussal kapcsolatos volt. Egy egészen más típusú, de szintén fénnyel kapcsolatos jelenségnél felhasználta ezt a Planck-féle ötletet, hogy a sugárzás energiához kvantumokban van, és ez nem egy matematikai segédeszköz, ami egy képletnek a levezetésére alkalmas, hanem valóban egy létező jelenség, ami bonyolultabb jelenségeknek, bonyolultabb dolgok magyarázatánál is figyelembe kell venni. Ezt csinálta, és ezzel megmagyarázta a fotoeffektusnak az észlelt tapasztalata, és akkor ezt komolyan venni, hogy így tényleg ezek a kvantumok, ezek nem csak Plancknak a számítás technikai mellékesen bevezetett marhasságai, hanem valódi objektumok. Ugye ezeket a fénykvantumokat hívjuk azóta fotonoknak. Hogy néznek ki ezek a görbék, hogyha a különböző hőmérséklet esetén lerajzolom ezt az energiaelosztást a hullámhoz függvényében, akkor egymáshoz hasonló görbéket kapok, de odébb kell transformálgatni. Tehát, ha erre a hullámhoz van rajzolva, akkor a kisebb hőmérsékletű testek azok nagyobb hullámhoznál, vannak nagyobb hőmérsékleten meg kisebbnél. Az, hogy hol van a maximuma, azt ki lehet számolgatni, ez a Wien-féle eltolódási törvény. Például a 6000 fok hőmérsékletű testeknek zöld fénytartományban van a maximuma, tehát akkor mindenki tudja, hogy a nap zöld. Tessék ránézni. Ja, a gyertyaláng is sárga, meg a nap is sárga, a gyertyaláng 400 fokos, a nap az 6000. Hát, hogy van ez? Ki jön, hogy a nap az zöld? Na. Tessék rá gondolkodni. És az összenergia, amit az egész görbe alatti terület, az a hőmérséklet negyedik hatványában arányos. Ezt az állandót, ezt Stefan és Boltzmann megmérték, Planck pedig ebből a képletéből le tudta vezetni, és pontosabban ennek a mért adatából számolta vissza ezt a Planck állandót, és stimmel, tehát ez az adat, meg ez az adat kompatibilis egymással. Hát ezt ugye aztán később sokan próbálták magyarázgatni, Einsteinnek is volt egy későbbi cikke, ami a sugárzás termodinamikával kapcsolatos. Most minket az érdekel, hogy mi történik, hogyha ezt a bizonyos üreget elkezdem tágítani. Kétféle módon lehet tágítani, mert például állandó hőmérsékleten. Ezt úgy képzeli az ember, tessék visszaemlékezni a középiskolás dugattyú, kihúzom, körülötte ott a víztartály, stb. Hát beteszem egy hőtartályba, és amikor benne az adott üregben változások vannak, akkor kívülről energia megy be, vagy megy ki. Tehát a hőtartály, ami adott hőmérséklet, jó nagy test, tehát az energia átadás az annak a nagy külső testnek nem nagyon változtatja meg a hőmérsékletét, elég nagyban kell tekinteni. Ez akkor itt ez befolyásolja. Az történik, tehát amikor ezt az üreget nagyítom, akkor a foton sűrűség az ugyanannyi lesz, ha most kétszeresére nőtt a térfogat, akkor kétszer annyi foton lesz benne, azaz több energia lesz benne, és ez úgy történik, hogy a hőtartály energiát közöl ezzel a testtel. Tehát energiát kell betáplálni. Ha most viszont hőközlés nélkül tágítom ezt az üreget, tehát például hőszigetelő burkolattal vonom be, és úgy tágítom, akkor a fotonok száma nem változik. És nyilván át lehet térni a hullámos képről a fotonos képre, benne van a fizikus nótában is, hogy részecske vagyok, vagy hullám, stb. Tehát ezt nem tudhatjuk, de így is le lehet írni a világot, meg úgy is. A foton szám az ugyanannyi marad. Ez viszont azt jelenti, hogy ehhez, mivel a foton szám az a hőmérséklet, a foton sűrűség a hőmérséklettől függ, ritkábban vannak a fotonok, akkor az kisebb hőmérséklet. Ezt kitágítottam, energiaközlés nélkül kisebb hőmérséklet. Ezt a közönséges gáznál is megszoktuk, hogy a hőközlés nélkül kitágítjuk, akkor hidegebb lesz. Na most itt az történik, hogy ugyanezt a dolgot el lehet mondani hullámokkal is. Tehát mondjuk az üregben kialakulnak így álló hullámok, és ha kitágítom az üreget, akkor megnyúlnak az álló hullámok. Mégpedig akkor a hullámhossz az együtt nyúlik az üreg méretével, tehát arányos az üreg sugarával a hullámhossz. Viszont Planck azt mondta, hogy egy fotonnak az energiája a frekvenciával arányos. Az energiája az H-szor a frekvencia. A frekvencia fordítva arányos, ahol föl volt írva, hol volt? Jaj. Frekvencia fordítva arányos a hullámhosszal, tehát az energia az fordítva arányos a hullámhosszal, azaz az energia fordítva arányos a sugárral. Egy-egy objektumnak, egy-egy hullámnak, vagy más néven egy-egy fotonnak az energiája az az üreg sugarával fordítva arányos. És az jön ki, hogy az eloszlás az továbbra is Planck görbe, csak más hőmérséklethez tartozó. Ezen szinte varázslat, azt gondolná az ember, hogyha kitágítom az üreget, akkor megváltozik a frekvenciálosztás, megváltozik az energiaosztás. Kiderül, hogy egy Planck görbe Planck görbébe transformálódik át, többen azt lehet mondani, mint ugyanolyan, csak egy más hőmérséklethez tartozó. És az a hőmérséklet, ez fordítva arányos az üreg méretével. Na most az a furcsaság, hogy tessék megint elképzelni, hogy a foton szám az üregben állandó. Ha az üregetnek a méretét megváltoztatom, akkor a térfogata megy. Mi mondjuk kétszeresére változtatom a sugarat, akkor 8-szorosára nő a térfogat, akkor a sűrűség, foton sűrűség az 8-ad részére csökken. De egy-egy fotonnak az energiája is csökken, szintén a üreg méretével arányosan. Tehát nem tehát az energiasűrűség az nem a harmadik, hanem a negyedik hatványával fordítva arányosan csökken az üreg méretének. Közönséges atomos anyagnál nem ez a helyzet. Az atomos anyag energiájának nagy részét az MC négyzet, az egyes részecskéknek az energiája adja MC négyzet. Ha tágítom, akkor ugyanaz az anyag ritkábban van, egy per a sugár köbével, tehát egy per a térfogattal változik a sűrűség, tehát egy per R köbös. A fotongáznak egy per R a negyedikenes az energiasűrűség változása. Ez döbbenetes kihatással van a világegyetem termodinamikájára, mert mindjárt látni fogjuk. Tehát 1 per R a negyedikenes az energiasűrűség. És a közönséges atomos anyaggal pedig R köb. Ha ezt az egészet fotongázzal töltött univerzumra próbáljuk alkalmazni, akkor ugye meg kell nézni, hogy milyen ma a világegyetem. A világegyetemben van atomos anyag, meg van sugárzás. Az atomos anyag, durván azt mondhatjuk, hogy egy proton van köbméterenként. Ki lehet számítani, hogy akkor protonnak MC négyzet energiája van, kiszámítjuk, hogy mennyi ez, kb. 10-30 gram per köbcentiméter, plusz-minusz 1-2 nagyságrend, de mindesetre ez jön ki. A sugárzás meg az, amit megmértek Penzias és Wilson, megmérték ezt a háttérsugárzást, és a háttérsugárzásnak a fotonjainak nagy a száma, de kicsi az energiája, az összenergia sűrűsége 10-34 gram per köbcenti, 4 nagyságrendel kisebb, mint annak az egy darab fotonnak. 500 millió foton van egy köbméterben, míg egy darab proton. De meg a sok fotonnak az összenergiája 4 nagyságrendet, tehát 10000-szer kisebb, mint annak az egy darab protonnak az MC négyzet energiája. Ennek a sugárzásnak nagy része háttérsugárzás. A univerzum őskora óta azért a csillagok is gyártottak némi fényt. De a számítások szerint ez kb. 5-10%-a annak a fotonszámnak, ami már korábban is itt volt. Tehát a csillagok úgy nem túl sokat változtattak ezen a helyzeten. Tehát itt van ez a Penzias és Wilson féle háttérsugárzás. Mit tapasztalunk arról? Ez egyrészt Planck görbe elosztást mutat. És az égbolt minden irányából egyenletesen érkezik. Ezt úgy is lehet mondani, hogy mert Planck görbe, ezért lehet jellemezni egy hőmérséket. Tehát az égbolt adott irányából érkező sugárzáshoz hozzárendelik egy hőmérséketet. Lehet rajzolni olyan térképeket, hogy az ég különböző irányai milyen hőmérsékletűek. Az első térkép, amit rajzoltak, az rendben unalmas volt, mindenhol ugyanazt mérték. Aztán a következő térképek is. Ugye ezt 64-re fedezték föl. Egészen a 90-es évekig nem észleltek különbséget. Egyre pontosabban megmérték a Planck-görbe paraméterét, és akármerre néztek, ugyanolyan volt. A 80-as évek végén lőtték föl a COBE nevű műholdat, kozmikus background explorer, tehát a kozmikus háttérsugárzást mérő műszer, ami pont erre volt kiegyezve, hogy különböző irányokban nagy pontossággal megnézte ezt. A háttérsugárzás egy részét a földi légkör elnyeli, tehát ennek a Planck görbének csak egy bizonyos részét lehet kimérni. Az űrben keringő műhold a teljes görbét föl tudta venni. Soha olyan pontos Planck görbét még nem mértünk. A Földön például nehéz méricskélni, mert a levegő elnyel belőle bizonyos hullámosszokat, és akkor például a széndioxid az elrontja, annak az elnyelése elrontja a Planck görbét. Soha olyan pontosat nem kaptak. Ezt tudják, hogy a tudományos publikációban úgy kell a görbéket publikálni, hogy a mérési pontra rárajzolják azt, hogy mennyi a mérési hiba. És akkor főleg a részecskéfizikai ábrákon itt egy pont, e körül ekkora a mérési hiba, erre ekkora a mérési hiba, tehát valahol itt ebben az ábrában van 4-5 ilyen pont, arra húzunk egy egyenest. Körülbelül így megy. Itt viszont az történt, hogy ott volt az elméleti görbe, és olyan pontosan rajta voltak a pontok, hogy ezek a kis hiba vonalak nem látszottak, mert a vonal vastagságnál vékonyabb volt, annyira pontos volt a mérés. 4/10 pontossággal egyforma minden irányból a háttérsugárzás. Aztán később fölöttek még olyan műholdakat, amik aztán még pontosabban mérték. Néhány éve ment a MEP nevű szonda, ami ugyanezt mérte még pontosabban. Egyrészt a szög felbontása is jobb volt, tehát most már nem 7 fokos szögben nézte ezeket, hanem 1 fokos tartományokban. Annak idején mutattak ilyen képeket, hogyha egy konferencia közönségét lefényképezik 7 fokos felbontását, akkor nem szép maszot látszik. Ha viszont egy fokos felbontása, akkor már az egyes arcok. Nem lehet kivenni, hogy ki az, de hogy ez itt egy ember feje, az viszont az meg a tévé, az van, azért látszik. Tehát ekkora nagy különbség van. Ilyen pontosan felmérte az eget. Sajnos nem tudtam elhozni, de biztos látták azt a képet, ilyen szép hosszúkás és fluktuációk vannak rajta. Középen meg ott húzódik a galaxisnak a saját fénye, és mögötte ott fluktuál a háttérsugárzás. Ezt tessék úgy elképzelni, mintha egy ilyen asztalnak a szintvonalás rajzát közölték volna. Sima, de vannak rajta mikronnyi barázdák, és akkor az ember, mint a hegyvidéknek a rajzát, közli a szintvonalakat. Ha csak arra nézek rá, akkor hegyek, völgyek. De az iciri-piciri, tehát 4/10 pontossággal egyforma, és az 5/10-esben vannak kis fluktuációk, meg a 6/10-esben. Nagyon nagy pontossággal mindenféleképpen minden irányból ez érkezik. Na most ehhez az izotrópiához, tehát a különböző irányokból egyformán érkező sugárzáshoz hozzáteszünk a kozmológiai elvet, miszerint mi nem kitüntetett helyen vagyunk, tehát nem mi körülöttünk oszlik el gömbszimmetrikusan a világ, akkor ebből következik a homogenitás, hogy mindenhol egyforma. Tehát az univerzumot homogén sugárzás tölti ki, ami hősugárzásnak felel meg, és mondom, ez kb. 500 millió fotont jelent. Ezeknek a hullámhossza centiméteres-milliméteres tartományba esik, és az energiájuk kicsi. És ez a Planck eloszlású és a hőmérséklet, ami ennek megfelel, ez 2,7, hát azóta ide már kimértek néhány tizedest, még a 7-es után. Az előbb beszéltünk az üregről, az üregben a fallal egyensúlyba kerül a sugárzás. Hát hol van az a szilárd test, amivel ez a 2,7 Kelvin hőmérsékletű sugárzás egyensúlyban? Körülnézünk, és sehol sem látjuk körülöttük ezt a szilárd testet. Mivel van ez? Egyensúlyban semmivel. Az univerzum átlátszó. Vannak itt-ott ilyen kis szilárd dolgok, mint a Föld, amik nem átlátszó, az univerzum anyagának nagy része átlátszó. A sugárzás, ez a háttérsugárzás akadályban áthalad. Számítások szerint ezek a fotonok, amiket mi most itt felfogunk rádióhullámként, ezek valamikor 300-400 ezer évvel a nagy bunk után keletkeztek, és azóta jönnek az űrbe, és semmi nem jelent el őket, mert az univerzumban szép átlátszó. Jönnek. Ki lehet számítani a szabad úthoz, ugye a két ütközés között, hát 500 milliárd fényév. Ahhoz képest a látható világegyetem az 13 milliárd fényév sugarú. És 500 milliárd év a szabad repülési idő, és 13 milliárd év telt el a világba. Tehát ezek a fotonok tényleg nem ütköztek semmivel. Tehát nem most alakult ki egy termodinamikai egyensúly, nem most vették fel ezt a 2,7 fok hőmérsékletet, hanem valamikor az univerzum őskorában fennállt a termodinamikai egyensúlyt, a mostani háttérsugárzásnak a korábbi változata, és valamilyen anyag között. Ezt kell kiokoskodni, hogy mi volt ez az anyag. Hát mi volt ez az anyag? Volt ott akkor valami szilárd test, aminek az üregében ez a sugárzás kialakult? Nem, majd mindjárt beszélünk arról, hogy miért nem lehetett ez szilárd objektum. Ugye Planck a szilárd testekben, üregében kialakuló sugárzással kapcsolatban dolgozta ki ezt a hősugárzásnak a fizikáját, de nyilván nem csak arra érvényes. Hanem például egy forró plazmában is kialakulhat. A plazma az a saját ürege. A plazmában mozgó fotonokat elnyelik a plazmának a töltött részecskéi, és visszasugározzák. Nem kell hozzá fal. Maga a plazma egyensúlyban a saját hősugárzásával. Ha visszaszámolunk, mi volt az univerzum őskorában? Meleg volt, mert az anyag sűrű volt. És a világegyetem tágulása, az előbb mutattam, hogy az olyan, érdekes módon ez jön ki matematikailag, megint csak nem magától értetődő, de furcsa és szerencsés, hogy pont az jön ki, mint amikor adiabatikusan, tehát hőközlés nélkül tágítják az üreget. Hogyha nincs fal, csak a világegyetem tágul, akkor is az történik, hogy a fotonoknak a hullámhossza nyúlik a világegyetem méretével, az átlagos méretével arányosan. És az pont ugyanolyan, mint amikor egy hőközlés nélkül tágítjuk az üreget, tehát egy per a mérettel arányosan csökken egy-egy fotonnak az energiája, a fotonok sűrűsége egy per a méret köbével, tehát egy per erre a negyedikennel csökken az energia sűrűsége, és akkor ennek megfelelően a hőmérséket, az pedig a mérettel fordítva arányos. Vissza lehet számolni, hogy akkor valamikor az univerzum kezdetekor adott méretű, adott sűrűség univerzumnál mekkora volt a hőmérséklet. És elérkezünk ahhoz a helyzethez, amikor az anyag forró volt, és a forró anyag az mit csinál? Ionizálódik. Amikor már elég meleg van, akkor az atomok szétesnek. nyilván történetek fordítva volt, először volt a plazma, aztán abból álltak össze az atomok, ha visszafelé megyünk, akkor a forró anyagban szétesnek az atomok, és plazmává válik, tehát külön vannak az elektromosan töltött részecskék. Elektromosan töltött részecskék elnyelik a fotonokat, meg újból kisugározzák. És ez azt jelenti, hogy az anyag nem átlátszó. Tessék átnézni a gyertyalángon, nem látunk át, a napon nem kell átnézni, azon se látunk át, mert plazmából van, és ilyen elő fotonokat elnyeli, meg össze-vissza sugározza vissza. Nem lehet képet alkotni egy plazmán keresztül, mert ami érkezik, az nem tudja megtartani a sok elnyelődés, meg visszasugárzás után nem tudja megtartani az irányát. Tehát ebben a plazmában elnyelődött ez a sok-sok foton, és ez a plazma, ez egyensúlyban kerülhetett a saját sugárzásával. A részecske fizikusok kidolgozták a foton elnyelésnek a fizikáját, matematikáját. Az alapvető folyamat ez a kettő. Jön egy elektromosan töltött részecske, például elektron, és kibocsát egy fotont. Így szokták rajzolni, egy Feynman gráffal. Érdekesség, hogy ez a gráf ez egyben egy bonyolult matematikai kifejezésnek a szellemes rövidítése, és ezzel Feynman több oldalnyi számolást tudott megspórolni. Mesélik a sztorit, hogy a háború idején mindenki elment atombombát csinálni, és a szabad idejében esténként akkor folytatták a háborúkat megkezdett kvantumtérelméleti számolgatásokat. Külön valaki Japánban, külön Feynmanik Amerikában. Amikor aztán vége volt a háborúnak, és megcsináltak az első nagy közös konferenciát, akkor előjött egy japán tudós, és elővezette a 10 évnyi magányban elvégzett számításainak a hosszú bonyolult eredményét. Feynman fölment a szobába, és reggel lejött, hogy stimmel. Mert ő meg kidolgozta ezt a módszert, amivel villámgyorsan ki tudta ugyanazokat a dolgokat számolni. És azóta is ennek a továbbfejlesztésen dolgoznak a fizikusok. Tehát ez a rajz egy szemléletes, másrészt tényleg számolásokra is alkalmas, tehát egy számban erre múlik az idő, jött a részecske, kibocsátott egy foton. Vagy pedig elnyel egy fotont, és akkor megváltozik megint a mozgása. Az ilyen típusú folyamatok, azok bármilyen energián végbe mehetnek, majd erről mindjárt lesz részletesen szó. Fölmerül az a rendkívül triviálisnak tűnő kérdés, hogy itt emlegettem a hősugárzást. Miből áll a hősugárzás? Hát elektromágneses sugárzás, fotonokból áll. Miért pont fotonokból áll? Nem tudom, hogy kitettem már föl magának ezt a kérdést, hogy miért pont fotonokból áll a hősugárzás? Annyiféle elemi részecske van. Elektronok, protonok, pionok, hiperonok, mindenféle fittyés fene. Tehát úgy is képzelhetjük, hogy itt a szüregben fotongáz van. Miért pont fotonokból áll? Miért nem elektron, meg egyéb ilyen gáz? Mi tünteti ki a fotonokat? Fotonokat azt tüntetik, egy könnyű fotont csinálni. És egy pontosabb válaszom pedig az, hogy ha melegebb lesz, akkor majd lesznek ilyen objektumok is. Hogy kell fotont csinálni? Például itt csinál az ember, és itt melegebb lesz a kezem, és akkor a melegebb test az agyból bocsát ki hősugárzást, bocsát ki fotonokat. Nyilván én túl nagy vagyok az elemi részecskékhez. Nem úgy kell számolni, hogy mennyi az összenergia, amit én befektettem, hanem egy részecskére kell kiszámolni. Tehát itt a kezemben jó sok részecske volt, ezt a kis mozgási energiát szét kell osztani a sok-sok részecskére, egy részecskére nem túl sok energia jut. A részecske fizikusok az energiát elektron voltban mérik. Hogyha egy volt feszültség különbséget kapcsolunk egy kondenzátorra, és teszünk egy elektront, akkor az fölgyorsul és átszalad a másik kondenzátorlemezhez, ezt hívják, ezt energiát hívják egy elektron voltnak. A kémiai folyamatokban kémiai folyamatban, amikor átrendeződik az atomi elektronhéj, ott ilyen elektron volt nagyságrendű elemek szoktak változni. Az, hogy egy hidrogénatomot szétszedjék, ahhoz 13 elektron volt kell. A szerves kémiai folyamatok azok kisebb energiát, finomabb átrendezések, ott 10 elektron voltnyi nagyságrendű energetikai folyamatok mennek végbe. Fotont tetszőlegesen kis energiával lehet csinálni. Amikor így mozgatom a kezemet, akkor egy részecskére 100 elektron volt, vagy 1000 elektron volt jut, és mégis ebből már jönnek hősugárzásnyi fotonok. Elektronok keltéséhez nagyobb energia kell. Itt van a termodinamika, a Murphy törvénye, azt mondja, hogy ami energetikai lehetséges, az meg is valósul. Ja. Ami elromlik, vagy ami, stb. Ez meg is történik. A Murphy törvényhez tartozik egy végrehajtási utasítás, ami az univerzumban nagyon fontos lesz, hogyha van rá elég idő. Nyilván, hogyha előbb szétszedik a berendezést, mielőtt elromlanak, akkor nem fog elromlani, tehát valahogy ezt is hozzá kell tenni, ezt az idő. A termodinamika a legátfogóbb fizikai tudományág, ami kereteként szolgál az összes többi fizikai ágnak, ez az energetikai viszonyoknak a tudománya. Először egyensúlyi helyzetekben dolgozták ki, tehát azt igazából termosztatikának szokás nevezni, a dinamikai folyamatokkal mostanában foglalkoznak igazából. A megvalósítás mechanizmusát a statisztikus fizika írja. A statisztikus fizika ugye a sok pici részecskének az együttes mozgásának az átlagából számítja ki azt, amit mi makroszkopikusan nyomásnak, hőmérsékletnek, meg ilyen típusú makroparaméternek látunk. A hőmérséklet, mint alapvető termodinamikai folyamat, az átlagos energiát jelent. Tehát egy-egy részecskére, vagy egy-egy szabadsági fokra jutó átlagos energia, ugye itt a Boltzmann állandó csak azért jelenik meg, mert annak idején, még amikor bevezették a különböző mennyiségek mértékegységét, nem tudták, hogy a hőmérséklet az tulajdonképpen energia. Ezért bevezettek rá ilyen-olyan Celsius, Kelvin, stb. Mindenféle fokskálákat, ahelyett, hogy ugyanolyan mértékegységben mérték volna, mint az energiát, mondjuk lóerőórával, vagy valami ilyesmiben. Tehát itt van közben a Boltzmann állandó. Na most különböző részecskéknél lerajzolhatja az ember ezt a görbét, ami alapvető egy részecskénél, hogy a részecskének az impulzusának a függvényében lerajzoljuk a részecske energiáját. És kétféle részecske van. Most már a relativitás elmélet kereteinben dolgozunk. Az egyik, meg van nyugalmi tömege, amit M-mel jelölünk, a másiknak meg nincs. Most olyan egységrendszerben írtam föl a képletet, amiben a fénysebesség egységi, nyilván ez megint olyan dolog, hogy annak idején nem tudták, hogy a tér meg az idő ugyanaz, ezért egymástól függetlenül definiálták a szekundumot meg a métert. Okos idegen lények először megvárják, amíg a fizika kellően fejlett lesz, és azután vezetik be a méterrendszert, és akkor csak egy egységet kell kitalálniuk. Tehát akkor a fénysebesség egységi lenne. Tehát az energia négyzet, az a tömeg négyzet plusz az impulzus négyzet, ami emiatt nagyobb, mint az M négyzet. Nyugalmi tömeg nélkül részecskéknek formálisan azt kell mondani, amit az M helyében nullát írtam volna, az energia arányosabb a P-vel. Ha pontosan fölírom a képletet, akkor kell beleírni néhány C betűt, csak ilyen mértékegység átrendezésként. Ezt a képletet, ha lerajzolom, az energiát az impulzus függvényebb, akkor ezt a zöld elrajzolt hiperbolát kapom. Ez a képlet viszont ez az egyenes. Mit jelent? Az elektronnak például az adott M energiája, M tömege van, az energiája korlátos. Nem lehet akármilyen kicsi az energia, a zöld görbenek a pontjai mondják meg a elektron lehetséges állapotait. Ennél kisebb energiája nincs. MC négyzet a nyugalmi energia. Még ha áll és nem mozog, akkor is van neki MC négyzet energia, ha mozog, akkor annál több. Még a fotonnál a nulla a korlát. Tetszőlegesen kicsi energiával is lehet fotont csinálni. Ugye ki lehet számítani, hogy mennyi energia kell egy elektron létrehozásához. Tehát, hogyha a K-szor T, az az átlag energia, az kisebb az MC négyzetnél, akkor nem lehet létrehozni elektront. Ebből megmondhatom, mennyi ez a T. Számítsunk minden elektron voltban, mutattam ezt a ábrát, hogy egy volt feszültséget kapcsolva a kondenzátorra, megnézem, mennyi lesz a energiája. A közönséges zsúl az elektron voltban nagyon nagy, 10-18-on elektron voltnak felel meg. Van egy ilyen ökölszabály átszámítás, hogy egy elektron volt a Boltzmann állandóval kb. 10.000 Kelvinnek. Meg. Az elektronnak a tömege, megszorolva a C négyzet, tehát MC négyzet, az 500.000 elektron volt. Az elektron a legkönnyebb elemi részecske. Ebből ez a hőmérséklet 5 milliárd fok. Még egy dolgot figyelembe kell venni, egy elektront önmagában nem lehet csinálni, mert honnan a fenéből vegyem azt az elektromos töltést. Tehát egy elektront meg egy pozitront, antielektront egyszerre kell csinálni. Tehát kétszer ennyi kell. Tehát 10 milliárd fok kell ahhoz, hogy egy átlagos fotonnak az energiája elég legyen ahhoz, hogy egy elektron-pozitron párt létrehoz. Hát akkor az ember azt mondja, hogy jó, addig, amíg annál kisebb a hőmérséklet, addig ennek a görbének csak az alsó részén járunk. Tehát amikor a hőmérséklet el nem érkezik a 10 milliárd fokig, addig csak fotont lehet csinálni, mert még a legkönnyebb elemi részecskés nehezebb. Hogy egy proton az még odébb van, az 2000-szer följebb van, tehát annak a hiperbolája itt helyezkedik el jóval magasabban. Kis hőmérsékleten nem lehet elektron csinálni. De ha 10 milliárd fok lesz abba a dobozba, akkor már biztos keletkeznek elektron-pozitron párok is. Tehát abban a bizonyos üregben 10 milliárd fok alatt fotongáz van, 10 milliárd fok fölött meg elektron-pozitron. Aztán még néhány nagyságrend, és akkor már protonok is. Csak az a baj, hogy ha 10 milliárd fok van, akkor a doboz már rég elpárolog. Szóval ez így nehéz. Miért párolog el a doboz? Miből van a doboz? Atomokból. Mi az, hogy atom? Kötött állapot. Elemi részecskék kötött állapota. Ilyesmit már rajzolgattam múltkor, és potenciál gödör, ugye a hely függvényében el van rajzolva a potenciális energia, jön egy részecske, belegurul, akkor fölgyorsul, mert a mondjuk gravitációletesség gondolni, begyorsul itt a gödörbe, aztán fölmegy, elveszíti a helyzeti energiát, nő a helyzeti energiát, csökken a mozgás, ennek megint lassabban fog mozni. Képzeljék egy, amikor éppen benn van a gödörbe, akkor kibocsátja a sugárzás formájában az energiának egy részét, akkor már nem lesz neki elég energia, hogy kimásszon a gödörből, itt lemarad és itt fog szaladgálni. És itt benne marad a gödörben, azt látom, hogy ezen a részen oszcillál, és szegényke nem tud kijönni. Aki gyerekkorában hallgatta a Quantum Phantom csapdája című csodálatos mesejátékot, nem tudom, hallgatták-e, abban két elektron gyerek kalandjai voltak a Vasatom lakótelepen, meg ilyesmik voltak, és nem találtak haza, mert minden Vasatom egyforma volt. Szóval ott találkoztak az öreg Mimikron apóval, aki beleesett egy potenciál gödörbe, és fönhagyta a lézerpuskát, és megkérte a gyerekeket, hogy lőjék meg már egy lézersugárral, akkor adtak neki megfelelő energiát, akkor sok energiát is ki tudott jönni a potenciál gödörből. Hát ez ennyire közismert már a gyerekek körébe is. Tehát az energia kisugárzása a részecske benne marad a potenciál gödörbe. Na most az atomok is ilyenek, tehát bizonyos energiát elvége az elektrontól, akkor benn marad a kötött állapotba, ha viszont azt az energiát visszaadjuk neki, akkor elmegy. Mennyi kell neki? Hát ezt a különbséggel kell. Ez az, ami a hidrogénatomnál 13 elektron volt. Ami a 500 000 elektron volt hozzá, ami az elektron tömegének megfelel, annál sokkal-sokkal kisebb. Tehát mielőtt a hőmérséklet elérkezik odáig, hogy elektron-pozitron párokat lehessen kelteni, az előtt az atomok már rég szétesnek. Tehát ha én dobozt csinálok, és a doboz belsejében meleget, hát akkor a doboz nem fogja kibírni. Hát ezzel kilódnak a szerencsétlenek, akik magfúziót akarnak a Földön létrehozni, mert egy olyan zárt edényt kell létrehozni be vákumban, millió fokos plazma, és mégse párolog el az edény. Hát nyilván a plazmát a vákumon belül még mágneses terekkel akarják ott összefogni, úgyhogy ne érjen hozzá a falhoz, és ne párologtassa el. Elég nehéz, 50 éve dolgoznak rajta. Jó, tehát mégsem mondhatom azt, hogy egy olyan állapot is létre, egy atomokból álló fal, jó meleg, és akkor a fotongáz mellett elektrongáz is van. Mert hamarabb szétesik az atomos fal, és az elektron mag szétválik, sőt, hogyha nagyon meleg van, akkor már az atommag is szétesik részecskékre. Megszűnik az a kettőség, ami az eddigi ábrákon volt. Ugye eddig rajzoltam egy üreget, aminek volt a fala, üregen belül ott volt a sugárzás. A fal atomjai kibocsátották a sugárzást, aztán ment a sugárzás, elnyelődött megint. Ha nagyon meleg van, a fal elpárolog, és abból is szabadon mozgó részecskék lesznek. Megszűnik a kettősség, hogy mi a fal, mi az anyag és mi az ő sugárzása. Egyenletesen elosztott plazma lesz, plazmában elektromosan töltött részecskék, és az ő sugárzásuk van, és ez egyenletesen elkeveredik. Miért nem megy szét? Hát nyilván szétmegy. Szegény tokamakos. Mi kell ahhoz, hogy ezt összetartsa? Valami extra. Például erős mágneses tér. Vagy például a csillagokban erős gravitációs tér. A nagy gravitációs tér hatására az anyag ott marad, egy ekkora nagy plazma kupac, erről már beszéltünk, a csillag az ott marad egybe, és ott szaladgálnak az elektromosan töltött részecskék, meg az általuk kibocsátott és elnyelt fotonok, és az egész nagyjából termődők egyensúlyban van. A nagy hőmérsékleten az történik, tehát hogy megszűnik ez az anyag hősugárzás kettősség, és a plazma, meg a fotonok, meg az elektronok, sőt, ha nagyobb lesz a hőmérséklet, mindenféle elemi részecskének egy ilyen nagy katyvasza jön létre, termodinamik egyensúlyban levő részecske plazma. És a modellünk szerint ez volt az univerzum kezdeti korszakában. Ez az a bizonyos ősi tűzgömb, amiről a mai előadás szól. Valamikor az univerzum kezdeti korszakában forró részecske plazma töltötte ki az egészet. Már a legelső előadás plazmáról szólt, ami a naprendszert lengi át. Ez is plazma, az is plazma, de nagyon más. Ez forró és sűrű plazma. Ebben egy fotonnak a szabad úthossza körülbelül atomnyi. Alig mozdul, már is elnyelődik. A naprendszer azért nagyjából átlátszó. A naprendszert is kitöltik ritkán elektromosan töltött részecskék, de azért látjuk a napnak a sugárzását, meg látjuk a bolygókat, mert olyan ritkán vannak azok a töltött részecskék, hogy csak nagy ritkán nyelnek el egy-egy fotont. Ebben a sűrű plazmában az a mindennapos, sőt, nézd, hogy mindennapos, minden mikroszekundumos esemény, hogy azonnal elnyelődnek a fotonok. És emiatt a sok-sok folyamat miatt beáll a termodinamika egyensúly. Ezért most beszéljünk a termodinamika egyensúlyra. Mit is jelent az? már volt szó az entrópia növekedéséről, tehát két különböző hőmérsékletű testet leteszünk, aztán beáll köztük az egyensúly. Hőt cserélnek, az energia megy ide-oda, addig, amíg beáll az egyensúly, egyformák lesznek bizonyos paraméterek. Természetesen megkülönböztetnek extenzív meg intenzív paramétereket. Az extenzív paraméterek összeadódnak, két testet összetéve, a térfogatuk, meg a tömegük, meg az energiájuk összeadódik. Bizonyára ismerik a viccet, hogy Jean hány fok van ideben, 20 uram, és odakint 4, Jean nyissa ki az ablakot, engedje be azt a 4-et is. Mindenki röhög, miért röhög? Mert nyilván tudjuk, hogy nem az történik, hogy bejön a 4, és kimarad 0, hanem kiegyenlítődik a hőmérséket. Vannak olyan paraméterek, ami kiegyenlítődésre törnek, ezek a intenzív paraméterek. Hőmérséket, nyomás, kémiai potenciál, stb. Ilyenek a termodinamikában ezek a paraméterek. Tehát ezek egyensúlyra törnek. Ezeknek a folyamatoknak a részletei úgy történnek, hogy sok elemi véletlenszerű folyamat megy végbe a sok elemi alkotó objektumok között, például atomok ütközése, meg ilyesmi, és ennek végül beáll egy állandósult állapota. Az állandósult állapot az nem azt jelenti, hogy például adott gázmolekula mindig ugyanakkor sebességgel szalad, hanem a gázmolekulák állandóan ütköznek össze-vissza, ami lassabban ment, az meg gyorsabban, ami gyorsabban ment, az lassabban, meg másik irányba. Nem arról van szó, hogy éppen melyik részecske mozog sebessége. De mivel elég sokan vannak, és elég sokszor csinálják ezt, mindig azt lehet mondani, hogy a számuk állandó marad. Aki először ismerkedik a valószínűség számítás, az mindig csodálkozik azon, hogy mondjuk egy Budapest méretű városban általában 20 zongora hangoló és 67 ezer tripperes ér. Honnan tudja azt, hogy most akkor éppen most kell egy ilyen zongorhangolónak születni, vagy valamilyen betegségnek elterjedni, honnan lehet azt tudni, hogy alakítja ki a véletlennek a törvényszerűség azt, hogy jön ki, hogy ennyinek kell. A halálozási statisztikák, szóval egyáltalán a statisztikának a művészet annak idején a biztosítási matematikából alakult ki, hajótöréseket számolgattak meg ilyesmit, és annak alapján megsatszolták, hogy mennyire lehet biztosítani egy hajót. És akkor aki nem értette, az azt mondta, hogy hát honnan tudod, hogy az én hajóm el fog süllyedni? Azt nem tudom, de tudom, hogy ennyi meg ennyi bruttó regisztert tonnából 1% minden évben elsüllyed, valami ilyesmi. Itt is erről van szó. Egy-egy részecskéről nem tudom, hogy milyen sebességgel mozog, de adott pillanatban a részecskének valahányad része adott sebességgel mozog. Az, hogy éppen milyen ez a bizonyos egyensúly eloszlás, ezt Maxwell számolta ki, tehát ez is egy ilyen görbe, ez nem a Planck görbe, csak kicsit hasonlít hozzá. De itt most a sebesség függvényében van lerajzolva az, hogy a részecskék hányad része mozog adott sebességgel. Úgy kell elképzelni, hogy itt rajzolunk egy intervallumot, hogy ennyi meg ennyi sebesség között, akkor megrajzolom ezt a magasságot, kapok egy téglalapot, annak a téglalapnak a területe arányos azzal, hogy hány részecske mozog akkor a sebességgel, az egész görbe alatti terület meg azt mondja meg, hogy összesen hány részecske van. Ez a görbe, ez adott képlettel jellemezhető, és nem függ a részletek. Nem függ attól, hogy hogyan alakul ki ez az egyensúly. Ha kialakult az egyensúly, akkor ez a görbe érvényes. A folyamat, a részleteket rábízzuk az egyes molekulákra, az kell, hogy sok részecske, sok ütközés legyen. Bizonyos matek könyvekben van ez, hogy innen a levezetés részleteit az olvasóra bízzuk. Tessék otthon gyötrődni, végképetet közli a szerző. Itt is. Ez kijön, ezt tudjuk. Természet majd legyártja ennek a részletes mechanizmusát. Nyilván akkor van értelmi ismerő beszélni, hogyha vannak ellenpéldák is. Van olyan anyag, ami nincs termodinamikai egyensúlyban. Például egy lukon kispriccelő gázban nem ez az eloszlás. Az nagyon nem. Hideg gázba bespriccel egy forró gázsugár, az nem ilyen. Egy idő után aztán persze lehűl és termalizálódik, langyossá válik, akkor beáll ez az egyensúly. Tartozik minden ilyen folyamaton egy karakterisztikus idő, ami alatt beáll az egyensúly. Ha azt a bizonyos téglát, amit állandóan emlegetek, a meleg meg a hideg téglát, illetve teszem egymás mellé, ott is ki lehet számítani, hogy ki lehet mérni, hogy mennyi idő után egyenlítődik a hőmérséket. Az egyiket becsavarom hőszigetelő fóliába, akkor nyilván nem ugyanannyi idő alatt, hanem több órával később fog beállni az egyensúly. Végül csak beáll. De ezt tudom befolyásolni, milyen gyorsan történjen az egyensúly beálltad, a végeredmény az anélkül is kiszámítható. De hogyha még az egyensúly beállta előtt szétszedem a rendszert, akkor mutathatom, jé, hát az egyik még melegebb, mint a másik. Mert nem volt elég idő az egyensúlyhoz. Erre kell itt figyelni. Mikor áll be az egyensúly? Ha sok részecske van, tehát sűrű anyag, és emiatt gyakori ütközés. Másrészt a kvantumelméletben van egy olyan folyamat, vagy olyan faktor, amit klasszikusan nem bírunk elképzelni. Ja. A két részecske egy egymás felé tart, jó sűranyagban ütköznek, akkor
végében megy a köztük a kölcsönhatás.
Kvantumelméletben a részecskék egyben hullámok, és olykor áthatolnak egymáson. Jönnek, mennek tovább. Tessék fénykardozni két zseblámpával. Nem fognak egymásba akadni itt, ugye, a zseblámpának a sugarai, a fénysugarak áthatolnak egymáson. Nagyon nagy intenzitású lézersugárnál már megtörténik, hogy az egyik lézersugár szóródik a másikon, de az rettentően erős kell. Különséges hullámok egyszer áthatolnak egymáson. Tehát az, hogy az egyedi reakció lépésnek mekkora valószínűsége, az is számít. És a ilyen kvantum folyamatoknál ezt is figyelembe kell venni. Hát ez kell a termodinamika egyensúly. Akkor azt is tudjuk, hogy mikor nincs egyensúly. Az anyag ritka, vagy pedig egy-egy elemi folyamatnak kicsi a valószínűsége. Mi ez a reakció valószínűség, vagy ütközési valószínűség? Hát egyrészt függ attól, hogy milyen reakcióról, milyen fajta kölcsönhatásról van szó. Attól, hogy melyik kölcsönhatás irányítja. A természetben négy kölcsönhatást ismerünk, gravitációs, elektromágneses, és a részecskék közötti folyamatoknál van az erős és a gyenge kölcsönhatás. Az erős kölcsönhatásról beszéltünk akkor, amikor a atommagot összetartó erőkről volt szó, és aztán később, amikor a proton átalakult neutronná meg viszont, azok a sokkal gyengébb, kisebb energia és kisebb valószínűségi gyenge kölcsönhatási folyamatok. Ugye ott emlegettem ezt a lábat, a neutrinók közönséges anyagban 100 millió fényévnyi köven áthatolnának, és csak minden második nyelődne el benne. A szupernova magjában, erről is volt szó, olyanak a viszonyok, hogy olyan nagy energiák és olyan nagy sűrűségek vannak, hogy 100 méter a átlagos szabad úthoz. Azzal lehet jellemezni az ilyen sokrészes kis rendszereket, hogy két ütközés között mennyi a átlagos szabad úthoz. Itt a levegőben néhány ezer milliméterre. Megy a részecske, és ütközik a következő gázmolekulával, akkor másik irányba megy, azt megint ütközik, tehát nagyon cikcakosan fog mozogni, és a ezer milliméter, vagy még annál is kisebb a szabad úthoz. Hogyha ezt a szabad úthoz és a részecskének a sebességét is figyelembe veszem, akkor azt is mondhatom, hogy kiszámoltam, hogy mennyi a két ütközés között eltelt idő. Tehát az egy ilyen karakterisztikus idő. A részecskék sebessége viszont a hőmérséklettől függ, hát a tömegüktől is, ugye tudjuk, hogy mv négyzet per 2 a mozgási energiájuk, és ez körülbelül megegyezik a k-szor t-vel a hőmérséklettel, abból kiret számít, hogy adott részecskék milyen gyorsan mozognak, és akkor meg lehet mondani, mennyi a karakterisztikus idő. Mikor lesz termodinamika egyensúly? Hogyha a rendszer mérete jóval nagyobb, mint a szabad úthoz, és a rendszer élettartalma jóval nagyobb, mint ez az ütközés között eltelt repülési idő. Nyilván, hogyha a részecske repül, és a rendszert már szétszedik, akkor nem lesz benne egyensúly. Hogyha a részecske repül, és kimegy a rendszerből, akkor megint nem alakul ki az egyensúly. Nézzük néhány konkrét esetet, amiről már volt szó. Például itt van ez a fotongáz az üregben. Ez a rendszer mérete. És a szabad úthoz mennyi? Hát körülbelül ugyanakkor, innentől odáig megy. De a foton benne marad az üregben, nem tud kiszabadulni, nem tud elmenni a végtelenbe, oda-vissza pattog, elnyerődik vissza, kialakul az egyensúly. A másik folyamat, amiről múltkor beszéltem, a csillag belsejében van. Csillag középpontjában keletkezik az energia, megy a foton, elnyerődik a szomszédban, megint kisugárzódik másik irányba össze-vissza, így bolyog. A szabad úthozni lépés a sokkal-sokkal kisebb a csillag méreténél, amilyen millió kilométer nagyságrendű. Tehát ezek megint ilyen ezred milliméteres, vagy annál is kisebb lépések. Ebből jön ki ez a bolyongás, és abból ki lehet számítani, hogy kb. 1 millió év, ami kiér az energia felszínre, erről amikor beszéltem. Ezzel szemben a bolygóközi térben, amikor a csillag belsejéből kiért a napnak a felszínére az energia, itt kisugárzódik, akkor itt nem nyerődik el, mert itt nincs sűrű plazma, megy, akár millió fényévekre. Itt nem lesz termodinamik egyensúly. A csillag belsejében kialakul a termodinamik egyensúly. Figyelem, ugye a termodinamika egyensúlynál azt mondja az ember, hogy mindenhol ugyanakkor hőmérséklet. Van ennek egy finomítása, amit úgy hívnak, hogy lokális egyensúly. A csillag belsejében nem akkora hőmérséklet, mint a külsején. Tudjuk, hogy a csillag felszínén 6000 fok van, közepén meg millió fokok. De, bocsánat, elektromágneses hullám érkezett. Erről van. Előadást tartok. Lányom volt, bocsánat. Na, tehát Hol tartottam? A lokális egyensúly azt jelenti, hogy van egy bizonyos tartomány, ami a szabad úthozhoz képest nagy. És akkor abban körülbelül kialakul az egyensúly, de ha körülbelül akkorával odébb megyünk, mindegyik ilyen tartomány úgy tekinthető, hogy az nagyjából homogén és nagyjából ugyanaz van benne, de ha megyünk, akkor változik. Ugyanez van itt a földi légkörben. Amikor azt mondom, hogy Afrikában 40 fok van itt, meg mínusz 40 fok, meg ehhez hasonló, akkor nem mondom, hogy Afrika meg az északi sarok között termelődik egyensúly van. De egy-egy kisebb helyen, mondjuk egy szobányi vagy néhány kilométeres tartományon belül nagyjából állandó hőmérséket, itt a helyi folyamatok, hogy kiegyenlítik ezeket a potenciákat, és egy-egy ilyen nagyobb adaggal odébb menve szép lassan változnak a paraméterek. Hát itt is erről van szó, hogy kialakult a lokális egyensúly. Amikor viszont a sugárzás kijön a csillagból, itt úgy lehet elképzelni, mint hogy a fotongáz így radiálisan spriccelne szét, és csak higul. Na most, ugye itt van a Planck-görbe. Az ember lerajzolja a frekvencia függvényében a Planck-görbét, akkor ez egy adott hőmérséklethez tartozó termodinamika egyensúlyhoz tartozó eloszlás. Mi történik akkor, amikor higul? Ez azt jelenti, mi van itt lerajzolva? A frekvencia függvényében a térfogat egységenként ilyen energia, az energia sűrűség. Az, hogy hol van a maximum, az nem fog változni, a frekvencia nem változik a napból a kifelé jövő sugárzásnak. De az, hogy mennyi a térfogat egységenként ilyen energia, az változik, hiszen egyre nagyobb térfogatra szóródik szét ez a sugárzás. Ezért ennek a görbének a magassága változik. Tehát ugyanúgy, mint hogy leosztanám kettővel, meg négyen, meg egyre kisebb lesz. A huplia ugyanott van, de egyre laposabb lesz. Ez viszont már nem Planck-görbe. Tessék emlékezni vissza arra, hogy a Planck-görbe alatti összes terület a hőmérséklet negyedik hatványával arányos. Hogy a Planck-görbét elosztom kettővel, akkor más lesz a görbe alatti terület, és akkor az már nem azok a hőmérséklet megfelel meg. Kiszámíthatom, hogy mennyi a görbe alatti terület, az egy másik hőmérsékletet ad, annak viszont máshol kéne lenni a hupliának. De nincs olyan folyamat, ami megváltoztatja a fotonok frekvenciát. Tehát amikor a napból megérkezik a Földre a sugárzás, akkor az nem hőmérséklet eloszlás. Szokták kérdezni, hogy mennyi a napfény hőmérséklet a Földön. Nincs neki hőmérséklete. Ez nem termodinamikai jellegű sugárzás. Amikor a napfelszínét elhagyja, akkor ez egy 6000 fokos gázzal, plazmával, egyensúlyval lévő sugárzás. Ha megérkezik a Földre, akkor nem egyensúly, akkor nincs neki hőmérséklete. Mit lehet csinálni egy nem termikus sugárzással? Termalizálni lehet. El kell nyeletni. Ide teszem például a Földet, vagy más szilárd testet, koromszemcsét. Elnyelődik a sugárzás, beindul a zakatolás, feldolgozza a rendszer, azaz a belső szabadságai fokai között elosztja az elnyelt energiát, és nyilván ki is sugározza. Miért sugározza ki? Mert ha csak nyelni, akkor fölforna és elpárol. Beáll az egyensúly, hogy végül ugyanannyi energiát fog kisugározni, mint amint elnyel. De ami beérkezik, az nem termikus eloszlású, de ő átpiszkálja úgy, hogy a nagy frekvenciájú helyett kis frekvenciájú lesz a maximuma. Itt a görbe alatti terület, meg itt a görbe alatti terület ugyanannyi, tehát az összenergia, amit kibocsát, az ugyanaz, csak ez már termikus eloszlású. Tehát a Föld akkor nem 6000 fokos lesz, hanem 300 Kelvin hőmérsékletű. Na most ebben még beleszólhat az, amiről sok szó van, hogyha ezt így körülveszem egy hőszigetelő burokkal, akkor még egy kicsit ott marad, és ezért megváltozik ez a hüvegházhatás. Hát ezen dolgozunk mi, hogy ezt megcsináljuk, és a földhőmérséket egy 100 év alatt 100 Kelvinnel megemeljük. Valószínűleg sikerülni fog. Szóval vannak ilyen másodlagos effektusok, de ez az alapgondolat, hogy az űrben érkező fotongáz az nem termikus, és lehet termalizálni, hogyha jelen van olyan anyag, ami elnyeli, és termikussá teszi. Most a legszebb az, hogyha nem kell hozzá külön szilárdtest, hanem elég sűrű maga az anyag, amelyik kibocsátja, például itt a csillag belsejében, akkor maga a környező anyagot rögtön termikussá teszi. No tehát mi történik egy ilyen sűrű plazmában, például a nap belsejében, vagy még sokkal nagyobb hőmérséklet annak idején a nagy bum után? Kialakul az egyensúly a nagy hőmérsékleten? Milyen részecskék között? Az összes, megint a Murphy törvénynek kell gondolni, minden, ami lehetséges, az ott van. Mi lehetséges? Adott hőmérsékleten az összes olyan részecske, amiknél a kétszer MC négyzet kisebb, mint az átlag energia K-szor T, az összes ilyen részecskék ott vannak, és ezek között kialakul az egyensúly. Azaz, ha nagyon meleg van, akkor a fotonok keltenek például a proton-antiproton, vagy hiperon-antihiperon párokat, van elég energia, keltenek. És akkor mindenféle részecskék átalakulnak egymásba. Nyilván az, hogy mik a részecskék arra, a termodinamika nem tud mit mondani. azt a részecske fizikából kell venni, vagy hogyha ott van valami elmélet, az megmondja, ha nem, akkor meg kísérletileg. Kell tudnunk, hogy egyáltalán milyen részecskék vannak a világon, és ezek milyen kölcsönhatásokban lehetnek. Ha egyáltalán van köztük kölcsönhatás, akkor viszont a részletekkel nem kell törődni. A termodinamika egyensúlynak az általános elmélete megmondja, hogy ki van jelen. Mint a pénzügyi részletekkel sem dolgozik, sem foglalkoznak a makrokozgazdások, pénz megy jobbra-balra, aztán kialakul valami eloszlás függvény. Nálad ott van, nálam nincs, stb. Szóval valami ilyesmi módon kialakult egy egyensúly. Na most, amikor ez a T változik, a hőmérséklet változik, és az univerzumban ez történik, változik, mert az univerzum tágul, tessék visszaemlékezni, hogy a világegyetem átlag méretével fordítva arányos a hőmérséklet, akkor megváltozik az egyensúly. Ez majd aztán mindjárt fontossá válik, látni fogjuk. Na tehát a termodinamika megmondja, hogy mi az egyensúly állapot. Ez hogy valósul meg, annak a részleteiről a statisztikus fizika szól. Sok elemi lépésen. És mik az elemi lépések? Hát a részecskék kölcsönhatásai. Ezért el kell kezdenünk foglalkozni a részecskékkel. Majd még a következő héten is erről lesz szó. Részecskék és antirészecskék, és ennek kapcsán meg fogjuk fejteni az antianyagnak a titkát. Megint Murphy-törvény, minden, ami lehetséges. Mi az, ami nem lehetséges? Például nem lehet elektromos töltést kelteni. Nem lehetséges olyan folyamat, hogy jön egy foton, megy tovább és kibocsát egy elektront. Honnan lenni az elektronnak az elektromos töltését? Megsértenénk a töltés megmaradást. Ilyen folyamat nincs. A fizikusok feladata összegyűjteni a megmaradási tételeket, tehát ilyen keretszabályokat. Miknek kell mindenképpen teljesülni minden egyes lépésben. Minden folyamat megtartja ezt is. Ami viszont, hogyha ezek teljesülnek, akkor viszont minden lehetséges. Energia, impulzus, stb. Elektromos töltés, barion töltés, hipertöltés, van még néhány ilyen jellegű tulajdonság a részecskéknek. Ezeknek a megmaradása mind érvényes. Vannak ilyen általános dolgok, hogy energia, meg impulzus, meg perdület, amik mindenféle univerzális szimmetriákból következnek, meg a különböző ilyen töltés jellegű tulajdonságok. És ezeket figyelembe véve, ami lehetséges, ezen felül az meg az végbe megy. Most a részecske fizikai folyamatoknak a részleteit, az ki kell számít az adott elméletnek a részleteiből, ez jó bonyolult. Az, hogy egy ilyen adott folyamat milyen valószínűséggel megy végbe, azt részben mérésekből, részben elméleti számításokból próbálják a részecske fizikusok rekonstruálni, nagyon bonyolult. Általában azt mondhatjuk, hogy a folyamatok nagyobb energián, nagyobb valószínűséggel mennek végbe, de a pontos görbéket kiszámítani az istentelenül nehéz. Milyen elemi lépések történhetnek? Lerajzoltam itt néhányat. Ütközések például. Egy proton meg egy elektron ütközik, és megy tovább a proton meg egy elektron. Esetleg megváltozott az energia. Erre mondják azt, hogy rugalmas ütközés volt. Ha ugyanakkor energiával mentek tovább, csak az irányok változott. Hogyha energiát cseréltek, akkor rugalmatlan. Ha még a illetőségük is megváltozik, tehát a protonból neutron lett, az elektronból meg neutrinó, tehát akkor már anyja se ismerne, stb. Erre szokták mondani, nagyon rossz elnevezésre és rossz magyar fordítás, hogy mélyen rugalmatlan folyamatok, amikor már meg se ismeri őket. Aztán vannak ilyen bomlási folyamatok. A szabad neutron el tud bomlani protonra, elektronra és antineutrinó, nem írtam oda fölé a vonalat. Nehezebb objektumok általában elbomlanak könnyebbekre. Hát van, ami kaszkádban, több lépésben. Tehát a pion például elbomlik, úgyhogy mindenféle kibocsát, és lesz belőle műon tovább bomlik elektronnál. Az elektron szegély nem tud tovább elbomlani, mert ő a legkönnyebb olyan részecske, aminek elektromos töltése van. Neki játszott már Fekete Pétert, vagy sétálunk körbe a székeknél, és kinél marad a Fekete Péter, elektron, ő az, akinél ott maradt az elektromos töltés, nem tudja hova tenni, ezért ő kénytelen stabil maradni. Ezért van bennünk elektron. Milyen jellegű folyamatok vannak még? Például a fékezési sugárzás. Jön egy töltött részecske, és elmegy egy másiknak a terébe, ezért elkanyarodik, és közben a kanyarba sugárzást bocsát ki. Ennek az ellentéteként egy részecske el tud nyelni egy fotont, és akkor nyilván másik irányba megy. Na hát ez a nevezetes párkeltés, amiről már előbb is beszéltem. Egy foton kelthet egy részecske-antirészecske pár, tehát egy pozitív meg egy negatív töltési elektront például. Akkor, hogyha az ő energiája nagyobb, mint ennek a kettőnek a minimális energiája, 2×mc². Ennek az ellentéte, amit nagyon rosszul annihilációnak, tehát megsemmisülésnek hívnak, nem megsemmisülés, anyag egyik fajtának átalakulás a másik fajtában, foton is anyag, két ilyen elektron, egy elektron meg antielektron találkoztak, és lesz belőle foton. Most úgy tessék elképzelni, ezek a folyamatok, ezek összekapcsolódnak. Tehát például ment egy proton, elkanyarodott, kibocsátott egy fotont, a foton az elektron-antielektron párrá vált, ez az elektron találkozott egy pozitronnál és egy újabb fotonnál vált, az a foton az egy kvark-antikvark párt keltett, ez a másik, ez kibocsátott egy fotont és ment tovább, és ennek a végtelen bonyolult reakció hálózatát lehet kiszámítani. Ha valaki mazohista, akkor nekiállhat a részecske fizikai könyvek alapján ennek a folyamatnak ebből az ábrából, meg egy ilyen reszett gyűjteményből kiszámíthatja a valószínűséget. 3-4 hónap alatt kész is lehet vele, de van egy konkrét recept. Innen már az olvasóra van bízva, tehát ezt Feynman kidolgozta annak idején, tehát hogy kell kiszámítani egy ilyen ábra alapján adott folyamatnak a valószínűséget. Nyilván az eredmény függ attól, hogy milyen energiájú volt ez a bejövő részecske, milyen volt az impulzus, a polarizáció, ehhez képest ez a másik, ez milyen szögben jött, a végeredmény részecskék milyen irányba mennek ki, tehát ezekről a paraméterektől függően, de van rá a részecske fizikai módszerek, hogy ezt kiszámítsák. Az a lényeg, hogy egy ilyen termodinamikai egyensúlyban nem érdekesek a részletek. Sok pici folyamat össze-vissza minden lehetséges, ami előfordul, és beáll az általános egyensúly. Úgy lehet elképzelni, hogy van ilyen reakcióhálózat, és az energia oda-vissza áramlik. Tehát mondjuk vannak elektronok, neutrinok, fotonok, neutronok, protonok, pionok, egy-egy ilyen folyamatban cserélik az energiát oda-vissza. A csőhálózat lenne tartályok között. A legjobb ezt úgy elképzelni, de a közlekedő edényekre gondolnánk. Tehát ez egy alaprajz. Minden ilyen helyre ide rajzolunk egy. Megfordítjuk, ide rajzolunk egy tartályt. Tehát az a tartály, az szimbolizálja a neutrinok formájában lévő energiát. Meg a elektronok formájában, stb. És ezek a tartályok, mint közlekedő edények össze vannak kötve. Ha magasan van a víz, akkor mindegy a részlet, a részletek nem érdekesek, a szint egyforma magasan van mindegyik tartályban. Tehát oda-vissza áramlik a tartályok között az anyag, és mindegyikben van. Tehát a részletektől függetlenül kialakul az egyensúly. Ez a közlekedő edényes hasonlat, ez nagyon jó, és nagyon sok fele lehet használni a termodinamikai egyensúly vizsgálatára. A általános termodinamikai képlet megmondja azt, hogy egy ilyen egyensúlyi rendszerben melyik típusú részecskének mi a koncentrációja. Tehát az összrészecskének hányad része van jelen az adott formában. Erre van egy ilyen képlet, hogy a részecskék száma az exponenciális függ, mit kell ideírni, a részecskének mondjuk a nyugalmi energia, MC négyzet és a hőmérséklet. Ez a részecske tömegétől egy ilyen módon függő exponenciális görbe. A hőmérséklet az átlagos energia, és az egy ilyen külső paraméter. Adott hőmérsékleten meg lehet mondani, hogy milyen lesz ez az eloszlás. Például össze lehet hasonlítani két különböző tömegű részecskének az előfordulását. Nézzünk ilyen példát. Tegyük fel, hogy van egy M1 meg egy M2 tömegű részecske. Legyen a hőmérséklet kicsi. Mind a kettőnek a nyugalmi energiájánál kisebb, akkor ez az exponenciális görbe itt lecsap. Innentől kezdve már gyakorlatilag nulla. Mi jön ki, hogy a görbe mondja meg, hogy az egyik meg a másik részecskéből mennyi van. Hát mennyi van ebből, meg abból egyikből sincs semmi. Ez van most. Kicsi a hőmérséklet, amit az előbb emlegettem úgy általában, hogy miért nem kelt a sugárzás elektron meg protont. Ott ugye úgy számolgattunk, hogy az átlag hőmérsékletnek megfelelő energiát kellett nézni kászorti. De az csak az átlag hőmérséklet. Adott esetben vannak olyan fotonok, amiknek jóval nagyobb az energia az átlagnál, meg vannak, amiknek kisebb. Tehát kis hőmérsékleten is vannak nagy energiájú fotonok, csak nagyon kevés van belőlük. Szóval most is kelthetnek a fotonok elektron-pozitron párokat, csak kis valószínűséggel. Ha meleg lenne, és majdnem minden fotonok nagy energiájának, akkor sokat keltenének. Ezt így kell érteni, ezt a görbét, hogy nagyon kevés az olyan foton, aminek elég nagy az energiája ahhoz, hogy ezeket létrehozza, és még annál is kevesebb, hogy a még nagyobb tömegőket, gyakorlatilag kutyafüle sincs az egyikből. Mi van, amikor a hőmérséklet kicsit nagyobb? Ennek a nyugalmi tömegénél már nagyobb, annál meg kisebb, akkor így helyezkedik el a görbe. Ebből már jelentős mennyiségben keletkezik, abból meg még nem. Például 10 milliárd fokon elektront tudunk már kelteni a háttérsugárzással, vagy a hősugárzással, protont még nem, mert a 2000-szer nagyobb a tömege. Mi van, ha még nagyobb a hőmérséklet? akkor mind a kettőből keletkezik már, csak az egyikből észrevehetően több, mint a másikból. Akkor ez a képet megmondja, hogy milyen arányban van a kétféle részecske. És mivel amikor nagyon nagy a hőmérséklet, akkor ez az exponenciás görbe az odébb és egy kilométer odébb fog csak így lecsapni. Tehát gyakorlatilag itt vízszintesen indul, és körülbelül ugyanannyival mind a kétféle részecskéből. Jó, tehát így lehet ezt elképzelni. Az egyensúlyi állapotot ki lehet számítani, azt, hogy milyen részecskék vannak jelen, pusztán azt tudva, hogy egyáltalán mik lehetnek, és nem kell tudni a folyamat részleteit. Ez nagyon nagy előny, mert a folyamat részletének kiszámítása az rettentően bonyolult. De ha egyensúly van, akkor ettől függetlenül meg tudom mondani, hogy mi van. És most jönnek az izgalmas dolgok a relaxáció egyensúlyhoz. Adott hőmérsékleten ki tudom számítani, hogy milyen az egyensúlyi koncentráció, és tényleg be is áll az egyensúly, hogyha van rá elég idő. Ehhez tudni kell az elemi folyamatoknak a karakterisztikus idejét. Hát nyilván itt ilyen mikroszekundumokról, meg kisebb időkről van szó, vagy 10-20 másodpercek vannak a részecskéknél, hát az is mindig véges idő. Ha a körülmények lassan változnak, ehhez a karakterisztikus időhöz képest lassan, tehát sokkal hosszabb ideig tartó, akkor az egyensúly fokozatosan átrendeződik. Bizonyára sétáltak már szúnyogfelhőben. Megy az ember a Balaton parton, és itt áll fölötte egy szúnyogfelhő, és megyek odébb, és jön velem. Egy autót nem tud követni. Egy embert és egy biciklistát még tud követni a szúnyogfelhő. Ugyanez van az atomokkal. Két atomot összekötött egy elektronkötés, és például amikor rezeg, mondjuk az oxigén molekula egy a vegyértéke körül, tehát ilyen rezgéseket végez, akkor az elektronfelhő, ami ott nyizsög a két oxigénatom körül, az követi. Úgy lehet elképzelni, mintha minden pillanatban lefényképezném, adott távolságban vannak, és körülötte kialakul egy egyensúlyi elektron konfiguráció. Miért? Mert az elektronok túl gyorsan mozognak, sokkal kisebb a tömeg, gyorsabban mozognak, mint a atommagok. Tudják követni elég gyorsan az állapotokat, be tudnak adott pillanatban éppen akkor aktuális egyensúlyhoz rendeződni. Ha nagyon gyors a változás, akkor nem tudják követni, akkor lemaradnak, mint amikor az ember kiszalad a szúnyogfelhőből. Ha valaki gyorsan rezeg, és a szúnyogoknak lassú reagálási idő, akkor úgy jár, mint aki 4 évenként éppen ellenkezőleg szavaz, tehát még nem tud a új rendszerhez alkalmazkodni, és mire átáll, addigra meg jön a következő változás, a választás az ellenkező irányba, akkor mindig rossz fázisban is ellentétesen mozog. Ennek megint megvan a matematika, ezt ki lehet számogatni. Tehát ez a lényeges dolog, hogy milyen gyorsan változnak a változások, gyorsan változnak a körülmények, és mennyi az egyes folyamatoknak a karakterisztikus ideje. Hogyha az egyensúly fokozatosan átrendeződik, akkor adiabatikus folyamatról beszélünk, és akkor minden pillanatban fennáll az egyensúly. Ez olyan, mint amikor a busz lassan kanyarodik, az ember áthelyezi a testsúlyát, és nem fog feldőlni. Hirtelen kanyarnál nem bírja az egyensúlyt átrendezni. Gyors változásoknál nincs idő, és ezért kilépünk az egyensúlyból. Ki lehet esni az egyensúlyból? Mielőtt ennek a részleteit elmondanám, gondoljuk végig még egyszer, tessék visszaemlékezni, hogy beszéltünk már az elején a hőhaláról. Attól féltek annak idején, Boltzmann bele is őrült, elfelejtettem mondani, hogy Bertrand Russell, nagy filozófus, olyanokat mondott, hogy nem érdemes élni a világon, nem érdemes nőket szeretni, stb., mert a világegyetem úgyis a hőhalál felé tart. Hát, ugye néhány milliárd év múlva majd beáll a hőhalál, de Russell ez most már zavarta. Tehát nincs semmi értelme hosszabb ideig tervezni, mert a világ úgyis el fog pusztulni. A hőhalál az azt jelenti, hogy majd beáll a termodinamikai egyensúly. Most ehhez képest, megint arra is tessék visszaemlékezni, emlegettem azt, hogy az lenne a helyzet, hogy az lenne a igazi kis fluktuáció, itt egy viszonylag kis tartományban itt van körülöttünk a rend, és azon túl ott van a termodinamikai egyensúly. Miről lehet észrevenni a termodinamikai egyensúlyt? Most már tudjuk. A Planck-görbe-szerű hőmérsékleti sugárzásról. Körülnéztünk, és megláttuk magunk körül a Planck-görbe-szerű hősugárzást, a háttérsugárzást. Hol láttuk meg? Visszalapozunk a milyen messziről érkezik az a sugárzás. Hát valamikor az univerzum őskorában volt, körülbelül 300 000 évvel a nagybomb után keletkezett. Azóta csak jön, és azóta nem nyerődött el. Ki lehet számítani, hogy az az anyagdarab, ami ből ez érkezett, az akkor hol volt. Nem volt túlságosan messze, mert a világegyetem ott a szétdobta, de tegyük fel, hogy nem tágul annyira a világegyetem, akkor néhány milliárd fényévre tőlünk van egy anyagdarab, az bocsátotta ki ezt a sugárzást, és azóta csak jött. És annak idején egyensúlyban volt, most meg már nincs egyensúlyban. Akkor volt a hőhalál. Látom magam körül ezt a nagy gömböt, ahol termodinamik egyensúly volt. Ezenből meg itt a rend. A hőhalál nem lesz, hanem volt. És valamilyen ravasz módon a világegyetem feltámadt a hőhalálból. Tehát nem attól kell frászt kapni, hogy majd bekövetkezik a hőhalál, hanem annak kell örülni, hogy már megvolt és feltámadtunk belőle. Látjuk ennek a vízfényét. Hát hogy lehet feltámadni a hőhalálból? A trükk az, hogy a világegyetem tágul. Ezért amit itt fölírtam, hogy ahhoz, hogy egyensúly legyen, ahhoz ez kell, hogy végrehajtás utasítás, legyen elég idő a beállása. Ha szép lassan változnak a paraméterek, akkor bizonyos folyamatok be tudnak állni újba egyensúlyhoz, de bizonyos folyamatok lemaradnak, és egyes objektumok kiesnek az egyensúlyból. És akkor ők azt mondják, szóval én most nem veszek részt a hőhalálba, én elmegyek a magam életét élni, vagy magam halálát halni. Ez történik, és ennek van egy csomó érdekes mechanizmus, amik a világegyetemben többször megtörténtek. Az egyik eset az, hogy csökken a hőmérséklet, és egyszer csak leesik az alá, az érték alá, hogy egy adott részecskének a kétszerencén négyzet nyugalmi energiájánál már kisebb lesz a hőmérséklet. Ugye addig az volt a folyamat, például, hogy proton meg az antiproton átalakult fotonná és vissza. A protonnak meg az antiprotonnak mindig van MC négyzet energiája, ezek együtt létrehoznak egy foton. Egy átlag fotonnak már nincs két MC négyzet energiája, mert a hőmérséklet már kicsi, akkor ő már nem fog protonokat legyártani. Úgy lehet elképzelni, mint hogy volt a két hőtartály, vagy víztartály, és egyirányosítják ezt a lukat, errefele már nem mehet át. Nyilván meg fog bomlani köztük a egyensúly, egyiket kicsit lejjebb viszik, stb. Átfolyik az összes folyadék az egyikbe. Vagy úgy is el lehet mondani, szokás úgy is, hogy a két edénynek a feneke nem egyforma mélységben van. Amíg jó magasan van, addig mondhatjuk, hogy mind a két edényben ugyanannyi van. Amikor már lejjebb ment a szint, akkor észrevehetjük, az egyik irányba át tud folyni, vissza már nem folyik át, és akkor az egyikből lesz, másikból meg már nem lesz. A protonok, antiprotonok átalakulnak fotonokká, visszafele már nem megy a folyamat. Tehát eltűnnek a protonok. Na most fölmerül egy probléma. Itt látok magam körül néhány protont. Bennem is van 10-28 darab, önökben is van, ez így összességében, itt nagyon sok proton van, antiproton meg egy se. Hova lett az antianyag? Ez az antianyag titka. Erről lesz a jövő héten. Mindesetre ebből az következik, amiről eddig volt szó, hogy proton-antiproton párosában megeszi egymást, és eltűnik, annihilálódik. Most a hőmérséklet csökken, akkor először a nagy tömegű részecskéknek az elbomlása következik így be, aztán egyre megyünk lefelé. Végül a legkönnyebb elemrészecskében az elektron meg az antielektron, pozitron is elbomlik, aztán nem marad más, csak a annál könnyebb dolgok, tehát a fodon. Így is leszokták rajzolni, hogyha megy lefelé múlik az idő ezen az ábrán, ilyen energia folyamok jönnek. Az energia egy része a fotonok, másik a proton-antiproton pár, harmadik az elektronok formájában. Adott hőmérsékleten, a világegyetem adott korában, a protonoknak az energiája becsatlakozik a fotonokba, innen átmegy oda, és protonok tovább már nem maradnak. Sorban-sorban a nehéz részecskéknek az energia folyama becsatlakozik a könnyebbekébe, és végül mindegyik elfogy, és marad a foton. Ebből azt következik, hogy mi most csupa fotonból vagyunk. Ez nem egészen így van, tehát ezt külön még meg kell magyarázni. Tehát ez itt az egyik alapmechanizmus. Na most a következő bonyodalom az, hogy egy-egy részecske maga is el tud bomlani. Tehát nem csak úgy, hogy találkozik az antirészecskével, hanem például már volt róla, szóval a neutron elbomlik protonnál meg elektronnál. De ezt a gyenge kölcsönhatás szabályozásának megvan a maga karakterisztikus idő, ami 12 perc. Most amikor a hőmérséklet akkora, hogy a neutron már el kéne bomlani, tehát a karakterisztikus hőmérséklet a neutron tömegének megfelelő, ez néhány másodpercen nagy bum után van. Tehát néhány másodperc után a neutronoknak már nem szabadna ott lenni. Azt mondja az előző ábra, ami a Boltzmann-osztás alapján kiszámítja, hogy mennyi neutronnak kell lenni a termodinamikai egyensúlyban. Most már nem kéne lenni. Hőmérséklet csökken, a neutron ott van, de ő lassan bomlik el. elfelejtett elbomlani. És néhány másodperc helyett 12 perc múlva még mindig vannak neutronok. Ez körülbelül olyan, mint a lassú felfogású dinoszauruszoknak nem szólt senki, hogy ki kell halni, és még mindig itt sétálnak a városba. Már rég lejárt az idejük, de ők egyedileg elfelejtettek kihalni. Majd előbb-utóbb megdöglenek, de most egyre itt sétálgatnak. Tehát, hogyha 10-valahány perc után még vannak neutronok a világban, az azért van, mert az ő egyedi reagáló képességük, a gyenge kölcsönhatás az nagyon lassú. Ez nem egyensúlyi helyzet. És mi a klasszikus fizikában is van túlhűlés. Amikor a vizet szép lassan hűtjük, úgy anélkül, hogy ráznánk, akkor akár mínusz 7 Celsius fokig le lehet hűteni, és még mindig vízállapotban van. Valahogy nem volt túl nagy rázkodás, és nem tudnak kialakulni elemi jégkristályok, amik aztán szétterjednek és az egészet megfagy. Nem, mert megpöcköli, akkor hirtelen létrejön egy kristály, és jobban egyszerűen szétterjed, és az egész egy pillanat alatt megfagy. Ez egy ilyen túlhűlés jellegű jelenség, ez is. Valaki túlélte a neki termodinamika alatt járó korszakot, mert lassúak a saját folyamatai. Ez nem egyensúlyi helyzet. Na most előfordulhat az, majd erről lesz részletesen szó, hogyha egy kicsit több van az egyik részecskéből, mint az antirészecskéből, mondjuk van 1 milliárd antiproton és 1 milliárd plusz 1 proton, akkor 1 milliárdan szépen párosával kihalnak, és marad az 1 darab nyomat proton. Hát ő nem talál magának antirészecskét, amúgy meg stabil, hát akkor kénytelen fennmaradni. Aztán itt van benne. Például ilyesmiről lesz. Na most az is előfordulhat, hogy ez az objektum, ez nem stabil. Metastabil, csak az ő karakterisztikus ideje pillanatnyi elméletünk szerint 10 a 31-en ér, mint a neutronnak az a 12 perc. Hát ez egy még lassúbb dinoszaurusz. Elbomlik, de a világegyetem eddig csak 10 a 10-en évet élt, és meg 10 a 30-an év alatt fog elbomlani, még egy kicsit töpreng rajta mielőtt meghal, de ezért most addig is, amíg itt van, addig még öregkori játékokat játszik. Ez például szintén nem az egyensúlyi állapotban van. Van egy nagyon speciális stabilizáló mechanizmus, ami nagyon fontos a világegyetem sorsa szempontjából. Tessék elképzelni ezt a neutront. A neutron el tud vonulni protonra, elektronra, meg antineutrinóra. Ez azért van, mert a neutronnak a tömege az nagyobb, mint a proton, meg az elektron tömege összesen. Tehát az ő MC négyzete elegendő egy proton, meg egy elektronnak az MC négyzetének, meg még marad egy kis energia, hogy a neutrinónak is adjon, meg még marad egy kis energia, hogy ezeket még meg is lökje, tehát mozgási energiát is adjon neki. Ha a neutron egy kicsit könnyebb lenne, akkor már nem tudnak eltenni ilyen részecskéket. Most amikor a neutron meg a proton találkoznak, a múltkor beszéltünk arra, hogy a csillagokban ez a fősorozatbeli alapfolyamat, akkor egy deuteron, tehát egy ilyen nehéz hidrogén atommagot hoznak létre, úgyhogy közben kisugároznak energiát, tehát ettől világítanak. Ez azt jelenti, hogy ennek az objektumnak kicsit kisebb lesz az össztömege, mint ennek a kettőnek a tömegének az összege. Ugye mennyi lenne ennek a kettőnek a tömege? Tehát a neutron és a proton tömeg együtt. A neutron tömegről tudom, hogy nehezebb, mint a proton meg az elektron, tehát ez a kettő együtt 2 proton meg egy elektron tömegnél nehezebb. Pont annyi energiát sugároz ki, hogy ez a deuteron már könnyebb lesz, mint a 2 proton meg az elektron, és akkor itt a deuteronban megkötött neutron már nem tud elbolonulni protonra meg elektronra, mert honnan vegye azt a plusz energiát. Ezért a neutron ezzel a házassággal stabilá válik. Ha ott van a facéron, akkor 12 perc múlva elbomlik. Ha idejébe férhez ment, akkor megmaradt, és most is itt van. Van bennünk egy csomó neutron. Ezek a neutronok mind a világegyetem első 3 percében játszották el azt, hogy miközben ő nekik már lejárt az idejük, sürgősen körülnéztek, meg éppen szerencséje volt, talált egy protont, összetapadt vele, és azóta is megvan. Később aztán a csillagokban mindenféle további folyamatokban atomok átrendezésében részt vettek, és hogyha még további szerencsék volt, akkor most itt vannak bennünk. A neutronok így módon megúszták a törvényszerű elbomlást, tehát túlélték, kikerültek az egyensúlyba, itt már nem a termodinamikai egyensúlynak a törvénye érvényesek, hanem másfajta fizikai folyamatok, ők már nem vesztek részt abban az állandó energia csereberében, ami az egyensúlyt kialakította. Van további folyamatok, egy érdekes versenyzés folyik létre, megy a ritkulás, hűlés és a folyamatok között. Tessék elkezdeni, visszagondolunk, hogy mikor van termodinamikai egyensúly, hogyha a részecskék egyrészt elég sűrűn vannak, tehát gyakran találkoznak egymással, másrészt elég nagy az energiájuk ahhoz, hogy egy folyamat elég valószínű legyen. A világegyetem tágul és hűl. Tágul, egyre ritkábban kezdnek a részecskék. Tehát időegység alatt egyre kevesebbszer találkoznak azok, akiknek ott reakcióba kéne lépni. Másrészt az általános energiacsökkenés miatt egyre kisebb lesz az energiája, tehát egy-egy folyamatnak is egyre kisebb a valószínűsége. Mit kell összehasonlítani? Hát egy-egy ilyen folyamatnak a karakterisztikus idejét, például egy ilyen neutrino, neutron, elektron, proton, oda visszamenő, a nagy hőmérsékleten termelődik a egyensúlyban levő folyamatnak, van egy karakterisztikus ideje, és ez a sűrűségtől, meg az energiától függ, tehát hőmérséklettől függ. Ezt össze kell hasonlítani a világegyetem éppen aktuális életkorában. Ahogy tágul a világ és hűl, egy-egy ilyen folyamat egyre lassúbbá és egyre ritkábbá válik, mert egyre kevesebb szer találkoznak. És akkor ennek a karakterisztikus ideje egyszer csak már összehasonlítható válik magának a világegyetemnek az életkorában. Tehát mondjuk eltelt 3 perc a világból, és az történik, hogy átlagosan 5 percenként van egy ilyen folyamat. Azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem megy végbe többet, mert mire 5 perc letelne, addigra már még tovább ritkul és hűl az anyag. Tehát erre mondják azt, hogy lecsatolódik, tehát az adott típusú részecskék, amik egy ilyen reakcióban vesznek részt, azok kiszállnak a játékból. Egyszerűen már nem tudnak részt venni a folyamatba, mert ők megtennék a kötelességüket, csak túl ritka lesz, és ez már nem tud észrevenni az egyensúlyban. Most van olyan részecske, ami még más reakcióban még részt vesz, például a neutronok, meg a neutrinok, elektronok, protonok. De a neutrinok nem. A neutrinoknak ez volt az egyetlen lehetséges folyamatuk. Ők ebben részt vettek, és ezért vettek részt a termelődők egyensúlyban. Úgy kell megint elképzelni, hogy ott vannak az edények, össze vannak kötve mindenféle csövekkel. Van egy csomó csó, ami össze-vissza megy, de van olyan edény, ami csak az egyik szomszédhoz van kötve egy csővel. Ha azt elkötik, akkor kész, akkor ő külön van, többiben megy lefelé a szint, ő meg úgy maradt. A neutrinok annak idején kiszálltak a játékból, és azóta is itt vannak. A neutrinok valamikor néhány másodperce vagy néhány perce a nagy bum után kiszálltak, és megvannak, most is itt vannak körülöttük. Nagyon sok van belőlük, körülbelül annyi, mint fotonból. Csak a neutrinok még kevésbé foghatók meg, mert sokkal kisebb valószínűséggel reagálnak. Fotonokat azért a rádiótávcsővel látom, hogy itt nyizsögnek. A számítások szerint hasonló nagyságrendű neutrinó háttér van körülöttünk, csak nem veszük észre. Viszont van egy olyan kölcsönhatás, amiben minden részecske részt vesz. A gravitáció. Egy ilyen neutrinó háttérnek a gravitációs hatását azért részt lehet venni. Ki kell számítanunk itt a termodinamikában, hogy mennyien vannak. Akkor, amikor még egyensúly volt, akkor tudtam, hogy mennyien vannak. Akkor hirtelen vége az egyensúlynak, akkor azt mondhatjuk, hogy az egyensúly befagyásának a pillanatát kell kiszámítani, és amennyien akkor voltak, azok még most is megvannak. Ki tudom számítani, hányan voltak, hogy tágul a világ, akkor nyilván ritkulnak, de meg tudom mondani, hogy adott egy köbméterben hányan vannak, mennyi a tömegük, mennyi az energiasűrűségük, és ők hozzájárulnak a világegyetemhez gravitációs hatásához. Amikor majd keresni fogjuk a sötét anyagot, amit nem látunk, de gravitál, akkor például őket is figyelembe kell venni, mert hát halljuk azok, amik sötétek is, és azért a gravitációhoz hozzájárulnak. Hasonló jellegű folyamat zajlott le még később, amikor a fotonok lecsatolódtak. És ugye a fotonok, mint a legkönnyebb objektumok, azok mindenféle elektromosan töltött részecskével kölcsönhatásban voltak. Addig, amíg egy átlagos foton energiája elég nagy volt két részecske létrehozásához, tehát elektron pozitron pár létrehozásához, akkor még mentek ezek a részecske egyediséget változtató folyamatok. Amikor már kisebb az energia, akkor már új részecskéket már nem tudunk keltenni. Amikor a legkönnyebb részecskéket se tudom már legyártani, hát akkor minden részecske megmarad vagy elbomlik, de új már nem keletkezik. Viszont létre lehet hozni kötött állapotokat, és azokat szét lehet verni. Akkor már elég kicsi a hőmérséket ahhoz, hogy egy átlag foton már ne tudjon szétverni egy hidrogénatomot. Akkor létrejönnek a hidrogénatomok. Volt róla szó korábban kötött állapot, elektron beállhat körpályára a proton köré, és ez olyan, hogy beesik egy potenciálgödörbe, és 13 elektron volt felszabadul. Amíg egy átlag fotonnak nagyobb az energiája 13 elektron voltnál, addig ez szétveri. Ha véletlenül létrejön hidrogénatom, még egy félkört se tesz meg az elektron, már jött egy foton és szétszintált az egészet. Olyan, mint amikor kártyavárat építünk egy asztalon, amit valaki folyamatosan ráz. Nyilván nem fognak elkészülni a kártyavárat. Ha valaki folyamatosan ráz, de nagyon pici energiával, akkor már nem veszem észre, akkor már a kártyavár se érzékeny, akkor már meg lehet építeni a kártyavárat. Mi múlik a rázás energiáján, az pedig a hőmérséket teszek. Amikor az átlag hőmérséket leesik oda, hogy már a nagyon kevés olyan foton van, amivel szét tudja verni a hidrogénatomot, akkor létrejönnek a hidrogénatomok. Számítások szerint ez az, ami körülbelül 300 000 évvel a nagy bum után van. Eddig volt a forró plazmogén. A forró plazmogénnek szép lassan változtak a paraméterei, egyre kevesebb típusú részecske vett részt az egyensúlyba, de még mindig termelőnk egyensúlyba volt. A végén már nem voltak benne, nagyon kevés maradék részecské volt, maradt a sok-sok foton. És ott még maradt néhány proton meg elektron. Amikor a hőmérséklet leesik odáig, hogy a protonok meg elektronok összeállnak atomokká, hidrogén atomokká, akkor nagyon fontos és érdekes új folyamat megy végbe, az anyag átlátszóvá válik. A plazma nem átlátszó. Egy szabad elektromosan töltött részecske el tudja nyelni a fotont, meg ki tudja bocsátani, tehát szórodik rajta a fény. A hidrogén átlátszó, tessék, megnézek én a laboratóriumban. Miért is? Az elektron csak bizonyos energiájú pályákon keringhet az atomok körül, ezért olyan foton tud elnyerni, aminek pont annyi energiája van, hogy átugrasztja az egyik pályára a másikra. Ha nem olyan foton érkezik, az átszalad rajta. Ezért a gázok általában átlátszóak. Amint létrejöttek a hidrogénatomok, attól kezdve az anyag átlátszóvá vált. És külön vált ez a két dolog, amik addig teljesen együtt voltak, ez a nehéz anyag, tehát atomos meg vagy egyéb részecskéből álló anyag, illetve a fotongáz. A fotongáz önmagában elkezdi játszani azt, amit a másik fóliáról mutattam, amikor elkezdem tágítani az üreget, ott a fotonok önmagukban vannak csak, nyúlik a hullámhosszuk, mikor keletkeztek? Mielőtt az atomok létrejöttek, a forró plazma utolsó vízfényét látjuk. Az utolsó vízfény, tehát még az atomok létrejötte előtti pillanatokban, még a atomos vagy még ionos anyaggal termodinamikai egyensúlyban levő a plazmának, annak megfelelő hőmérséklethez tartozó hőmérsékletű sugárzást látjuk, utána viszont a fotonok egyszerűen már átszaladnak az atomos anyagokon, és nem tudnak erre reagálni. Mint hogyha ugyanazon a területen egyszerre két különböző anyag lenne, és egymáshoz semmi köze. Az etológusok látnak ilyeneket, ugye minden, vagy nagyon sokféle állatnak van saját territóriuma, egy megküzdenek a saját fajtársaikkal. De az, hogy egy tigrisnek meg egy pinknek ugyanaz a területőrömű, ez nem zavarja egymást. Igaz? Tehát jól elférnek ugyanazon a területen. Ugyanígy az atomos anyag is kitölti ugyanazt a teret, meg a fotonok is. És egymástól független dinamikával mennek tovább. Az atomos anyag mit fog csinálni? Az atomos anyag gravitációsan instabilá válik. Mi történik? Tessék elkezdeni, megint csak szaladgálnak itt a frissen létrejött hidrogénatomok. Nagyjából egyenletes elosztásban. De nyilván, statisztika, egyik helyen egy kicsit sűrűbb, másik helyen kicsit ritkább az anyag. Ahol sűrűbb, annak erősebb a gravitációs hatás, azok a környezetéből elkezdi magához húzni az anyagot, környezete az meg ritkább lesz. Ahol volt egy kis hupli, hogy itt sűrűbb volt az anyag, ez a hupli elkezd erősödni, ott még sűrűbb lesz. A környezet meg egyre ritkább. Benne van a Bibliában, akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól elvetetik, és aki egy kicsit véletlenül gazdagabb volt, egyre gazdagabbá válik, és ezért létrejön az egyenletes elosztásból az, hogy bizonyos helyeken sűrűbb, az anyag másik helyen ritkább. És az elmélet szerint így jönnek létre a galaxisok, aztán később ezek tovább fragmentálódnak, így jönnek létre a csillagok. Miért nem történt ez meg korábban? Korábban, amíg még plazma alapotú volt az anyag, a plazma nem tud így csomósodni. Plazmában ott vannak a fotonok, azok úgy működnek, mint a rugók, és kiegyenlítik, hogy véletlenül létrejön egy ilyen sűrűsödés, akkor abban a plazma anyagban levő fotonok ilyen ellennyomást fejtenek ki, és szétrúgják az anyagot, nem engedik meg ezt a csomósodást. A gravitációs kölcsönhatás, hogyha csak ő hat, és más már nincs ott, akkor ez ilyen megszaladó, pozitív visszacsatolású folyamat, a sűrűbb anyag erősebb gravitációt fejt ki, és még sűrűbb lesz. Azelőtt viszont negatív visszacsatolás volt, ami sűrűsödött, az visszarúgta a benne levő fotongáz, és nem engedte sűrűsödni. Tehát akkor kezdődik a sűrűsödés, amikor az anyag semlegessé és átlátszóvá válik. Ettől kezdve a hidrogén gázból már előbb-utóbb galaxisok és csillagok lesznek. Ez nagyon jól hangzik, csak nem igaz. Számítások szerint ennek a folyamatnak a karakterisztikus ideje több mint 100 milliárd év. Tehát ahhoz, hogy a eredeti egyenletes eloszlású gázfelhőből olyan különbség jöjjön létre, hogy itt van ilyen sűrű anyag, és körülöttünk meg a nagy ritka galaxis közé anyag, ahhoz legalább 100 milliárd év kéne. A világegyetem csak 10 milliárd éves. És nemrég találtak például olyan csillagot, ami 1 milliárd évvel a nagy bum után jött létre. Tehát nagyon hamar már volt sűrű anyag. Ez a mai kozmológiának az egyik legnehezebb rejtélye, hogy hogy jöttek létre a galaxisok. Ez a szokásosan elképzelt folyamat, hogy a gravitációs instabilitás összesülíti, ez nem elegendő önmagában annak a megmagyarázásra, hogy hogy jött létre az anyag. Mindenféle járulékos mechanizmusokat próbálnak kitalálni. Majd két hét múlva erről is fogok mesélni, hogy miféle ősanyag meg egyéb egzotikus dolgok lehetnek ott, amik besegítenek a közönséges anyagnak ahhoz, hogy összesűrűsödjön galaxisokká meg csillagokká. Mindenesetre az a lényeg, hogy ebben a fotonok már nem vesznek részt. Az atomos anyag elkezd gravitációsan sűrűsödni. A fotonok viszont ott ülnek egyenletesen, még az utolsó vízfényét képezik az előző állapotnak, tehát a forró plazma állapotnak, és adiabatikusan tágulnak, szépen lassan mindeniknek nyúlik a hullámhossza, azaz a továbbra is plankelosztásúak lesznek, és az akkor még néhány tízezer, néhány százezer fokos hőmérsékletnek megfelelő plankörbe, szép lassan a tágulással már áttranszformálik úgy, hogy ma már 2,7, az akkori ultraibolya fotonok most már rádióhullámhosszú milliméteres, centiméteres fotonokká nyúltak a világegyetem tágulásával együtt, és ez a háttérsugárzás azóta is zavartan itt van, tehát mi is mondhatjuk, hogy egyszerűen csak Doppler effektus szenvedett, és a rövid hullámhosszú fotonokból a tágulás miatt rádióhullámú hosszabb fotonok lettek, de nem nyúltak semmihez. Ez egy ilyen érdekes folyamat, lecsatolódás volt, a fény lecsatolódott, és az itt mondjuk maradványsugárzásnak, mert annak a hajdani állapotnak a maradványa. Még egy mechanizmus van itt a hőhalálból a feltámadása. Ha túl gyors a tágulás, akkor elképzelhető, hogy vannak részecskék meg antirészecskék, de egyszerűen olyan messze vannak egymástól a gyors tágulástól, hogy nem fogják megtalálni egymást. Kószálnak az űrben, nem találkoznak, és ezért túlélnek. Mint a két lovak keresi egymást, de néhány milliárd év alatt sem fognak összetalálkozni. Vannak mindenféle számolások szerint olyan részecskék, amik valamikor létrejöttek antirészecskékkel együtt, de ma is fennmaradnak azért, mert nem tudnak elbomlani, és ma is élnek, ha el nem bomlottak. Például a mágneses monopólusok. A részecskefizikának a modern egyesített elméletei jósolnak olyan egzotikus objektumokat, mint mágneses monopólusok, és az is a asztrofizikának az egyik nehézség, hogy hol vannak a mágneses monopólusok, mindenki keresi őket, szeretné a Nobel-díjat kapni, de eddig ötször jelentették be, hogy találtak, aztán kiderült, hogy hát ízén mégsem az volt. Nehéz őket észrevenni detektorral, és erre is vannak mindenféle ravasz kozmológiai elméletek, hogy miért nincsenek mágneses monopólusok, mindesen kellene lenni, számítások azt mutatják, hogy valahogy túlélték. Mi történt tehát? A hőhalál az volt, és feltámadtunk a hőhalálból. Ugye a termikus háttérsugárzás az ma nincs semmivel se egyensúlyban, de régen egyensúlyban volt a forró anyaggal. Nem volt ilyen játék, hogy külön a tartály, vagy az üreg és annak a sugárzás, hanem maga az anyag egyenletesen kitöltötte a teret, és benne volt a saját sugárzás, és ezek egyensúlyban voltak. Ez volt a hőhalál. De ez olyan parciális hőhalál volt, hogy hát már akkor sem volt benne mindenki. Akinek túl nagy volt a tömege, adott hőmérséket, addig az már elbomlott. Tehát nem a túlságosan arisztokratikus részecskék adott esetben már nem voltak jelen, mert addigra már elbomlottak. Ezért egy ilyen szép, lassan változó halálállapot volt. A világegyetem tágulásával fokozatosan változtak a paraméterek, és amikor a világegyetem már eléggé kitágult és kihűlt, a legtöbb részecske szokásos módon elpusztult, de ezek az előbb említett mechanizmusok lehetővé tették azt, hogy bizonyos fajta objektumok kikerüljenek a hőhalál állapotából, és struktúrálódjanak, külön sorsuk keletkezzen. Tehát addig mindenki együtt adott hőmérséklettel együtt mozgott, a Boltzmann elosztás megmondta, hogy hány kell belőlük, de amikor mindenki a saját egyéni helyének megfelelően kiszállt a játékból, akkor különálló története kezdődött a különböző részecskéknek, és amikor némelyiknek szerencséje volt, akkor ezek túlélték a hőhalált, és utána ők alkották a következő felvonásnak, amikor már nem volt hőhalál, annak ők alkották a szereplőjét. És így nem egyensúlyi állapotok jöttek létre, mert a relaxációs folyamatok nem bírták az ütemet a tágulással, és a nem egyensúlyi állapotokból egyrészt különböző hőmérsékletű dolgok jöttek létre a világban, mert például, amikor a gázfelhő elkezdett sűrűsödni, akkor ott megint melegebb lett. Az egész világ tágult és hűlt, a fotongáz tágult és hűlt, de bizonyos helyeken a hidrogén összesűrűsödött és megint fölmelegedett, és a napban már megint 10 millió fokos, vannak hideg és meleg helyek. Másrészt emiatt, hogy nem egyensúlyi állapotok vannak, megkezdődött a szerveződés lehetősége, és a világ egyre szervezettebbé vált. És ennek alapján meg tudjuk válaszolni az entrópia paradoxont, ami Boltzmannnak olyan sok fejfájást okozott. Ugye ez volt az ábra, hogy az entrópia elérte valamikor a maximumot. Hát egyrészt azt is tudjuk, hogy nem volt végtelen ideje a világnak, hiszen véges idővel ezelőtt kezdődött, tehát azt sem mondhatjuk, hogy végtelen világban már el kellett érni a maximumot. És ezek a véletlen fluktuációk, amiket Boltzmann kitalált, ezek nagyon valószínűtlenek, de helyett a Big Bang, az ősrobbanás, a táguló világegyetem frappáns választ ad erre a kérdésre. Egy táguló világegyetemben a maximum a lehetséges entrópiának az nő. Mert nem állandó a lehetséges rendetlenség. Erre van egy szép hasonlat, amit ilyenkor mindig el kell mondani. Tessék, kell képzelni egy nagy kastélyt, és mindenhol rend van. Kisgyereket beengednek egy szobába. Hát nyilván 5 perc múlva eléri a termodinamika egyensúlyát, hogy minden egymás hegyén hátán, üvegcserepek, játékok egyenletesen elkeverve. De addigra a lakályok kinyitják a 4 szomszéd szobát. A gyerek rohan, itt is mindenhol csinálja rendet, de kinyitnak újabb szobákat. A rendetlen szobák aránya a nyitottakhoz képest folyamatosan csökken. Mert eleinte 100% volt, aztán már csak a szobák 1/4 volt rendetlen. A gyerek folyamatosan dolgozik és csinálja a rendetlenséget, de egyre nagyobb a relatív rend. A lehetséges maximum nő, a valódi entrópia is folyamatosan nő. Nincsenek ilyen hülye állapotok, amikor éppen csökken az entrópia és a vázák összeugranak halóporaikból, nincs ilyen szakasz. De mégis az történik, hogy az aktuális entrópia per a lehetséges maximális entrópia aránya folyamatosan csökken, a rendezettsége a világnak nő, miközben a rendetlensége is folyamatosan nő, azért van rend a világban, mert a világegyetem tágul. Ennek köszönhetjük azt is, hogy mi most itt vagyunk. Köszönöm szépen a figyelmet!